vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
Hétről hétre különleges vendégek,
óriási csaták,
és persze rengeteg nevetés vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
Ki tud többet Magyarországról?
Szerintem az én csapatom.
Majd meglátjuk.
Készen állnak az új évadra?
Magyarország szeretlek. Augusztus 30-ától minden vasárnap 19 óra 45 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak.
Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Elbukott VB döntő és gyógyíthatatlan válogatott a 0-6 után. 1986-ban rémesen elkeseredettek voltunk, mert úgy éreztük, a két legnépszerűbb magyar sportág képviselői csalódást okoztak nekünk. Most meg, 40 év elteltével visszasírjuk azt az évet, boldog nosztalgiával emlékezünk rá, amikor foci válogatottunk világbajnokságon szerepelt, és férfi kézilabda válogatottunk egyetlen érmét szerezte világeseményen. Ez utóbbiról lesz szó a következő két órában. A visszajátszás társszerkesztői Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, a Magyar Rádió archívumának sporttal foglalkozó munkatársa Simon László, továbbá a technikai segítők nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztői műsorvezető Edvi László. Az 1986-os férfi kézilabda világbajnokságot Svájcban rendezték február 25-e és március 8-a között. A világbajnokságon 16 csapat vett részt, azokat 4 darab 4 csapatos csoportba osztották. A csoportokban körmérkőzést játszottak a válogatottak. A csoportokból az első 3 helyezett jutott a középdöntőbe, az egymás elleni eredményeket magukkal vitték a csapatok. A középdöntőben a 12 csapat 2 darab 6 csapatos csoportot alkotott, ahol újabb körmérkőzéseket játszottak, azokkal a gárdákkal találkozott mindenki, amellyel az előcsatározások során nem. A középdöntő 2 csoportjának azonos helyén végző válogatottak játszottak egymással a helyosztó mérkőzéseken, vagyis nem volt elődöntő sem, hanem aki megnyerte a 6 csapatos csoportját, az vehetett részt a döntőben. Magyarország a csoportküzdelmek során mindhárom mérkőzését megnyerte, Dániát 25-21-re, Svédországot 23-22-re, milyen furcsa ezeket kimondani manapság, Algériát pedig 23-19-re győzte le. Aztán a középdöntőben is jobbnak bizonyult valamennyi ellenfelénél. Magyarország Izland 21-20, Magyarország-Románia 19-17, és Magyarország-Dél-Korea 34-28. A szintén mind a 6 meccsét megnyerő Jugoszláviával játszott Magyarország a fináléban, és egy 5 perces rövid zárlat miatt a hajrában már nem volt esélye az aranyéremre. Idézzük fel a világbajnokság végét 1986-ból, majd a csapat ászának, Kovács Péternek a hazaúton a repülőgépen adott nyilatkozatát.
Orosz Tibi bent van a kapuban, vele szemben pedig, és kivédi a 7 méteres! Kérem, hát most sírjunk
azt. Magyarország, Dánia, 25-21.
23-21 a találkozó állása, és 7 méteres véd a magyar kapuvédő. A csereként beállt Orosz Tibor.
Magyarország, Svédország, 23-22.
Az eredményjelző tábán csupán 2 gól, és elveszik tőlünk a labdát olyan dolgok miatt.
Magyarország, Algéria, 23-19.
Pedig a talajhibája miatt. Elezovics jön előre, aztán Cvetkovics, Cvetkovics rávezeti a...
Magyarország, Izland, 21-20.
Ravaszrókám ez a legény, tudja, hogy ilyenkor szabálytalanságokkal föl kell tördelni a játékidőt.
Magyarország, Románia, 19-17.
Jöhetnek előre, egy átlövési próbálkozás is egy nagyon szép gól. Ami szép a...
Magyarország, Dél-Korea, 34-28.
Gratulálni lehet ehhez a teljesítményhöz. Szép gól volt. Olyan magasra kapaszkodott föl a jugoszláv
Magyarország Jugoszlávia
védőfal mögé, hogy azt hittem nem is akar onnan leesni. Újra 3 gól a két csapat közti különbség. És most már lényegében másodpercek vannak csak hátra, 5 másodperc, 4 másodperc, 3 másodperc, és hiába van ugyan bent a hálóban a labda, amit lehet, hogy megítélnek a videók, lehet, hogy nem, ezen már semmi nem múlik. A végeredmény 24-21 a világbajnoki döntőben a Jugoszlávia-Magyarország mérkőzésen.
Gólunkat megadták, így végül is Jugoszlávia-Magyarország 24-22. Kovács Péter törött kézzel játszott a mérkőzésen. Útban Ferihegy felé mondta.
Egy olyan sportág, ahol még soha nem volt egy világbajnoki olimpiai érem. És mi azt már megszereztük, abban, hogy lejutottunk a döntőbe, erre azért mindenki egy picit kielégült. Tehát elégedett lett, megnyugodott. Nem tudtuk már úgy felszíni magunkat erre a világbajnoki döntőre, ahogy ez illett volna, vagy ahogy ez kellett volna ahhoz, hogy megnyerjük.
Ha nem harapnadok.
Igen, én nem akarok senkit, se magamat, se a csapatot, se az edzőket ezért hibáztatni, de ez annyira természetes dolog, szóval aki valaha sportolt és valaha csinált ezt, vagy az élet különböző területein is lehetne rá példákat mondani, szóval az meg tudja érteni, hogy miért volt ez.
Ez volt az 1986-os férfi kézilabda világbajnoki döntő végjátéka, illetve a VB rövid összefoglalója, amely után Kovács Péter nyilatkozott a repülőgépen. A világválogatott átlövő a világbajnokság 40. évfordulója alkalmából 4 napig társműsorvezető volt nálunk a reggeli műsorban, és természetesen szóba került az a bizonyos 1986-os VB is. Elevenítsünk fel most néhány percet a március 2. műsorból, hiszen az akkor, vagyis március 2-án 40 évvel korábban vívott VB találkozó igen emlékezetes lett Kovács Péternek.
1986. március 2-a, mond neked valamit ez a nap?
Hát azért már elolvastam.
Ahány játszottál, azokra mindegyikre emlékezni szinte lehetetlen, de azért mi készültünk, nagy azt hitt, hogy nem, ugye ekkor a férfi kézilabda válogatottunk, világban aki közép döntött, többen 22-21-re legyőzte Izlandot, úgyhogy ezúton is gratulálunk, akkor nem köszönjük tudtuk megtenni, szépen. És biztosan vált, ugye, hogy a legjobb hatban végez, és kijutott az olimpiára, 88-as olimpiára, viszont ezen a meccsen neked eltörött a kezed.
Igen, most a legjobb hatban ez tévedés, ez nem, akkor nem ilyen szisztéma volt akkor még, hanem 2-4-es csoport volt. Tehát nekünk azon kívül kellett még nyernünk 2 meccet, ez volt az első középdöntő.
Csak az volt a fix, hogy hat alatt már nem tudsz végezni. Tehát nem az, hogy 4-be jutsz, hanem az, hogy megvertük Izlandot. Már biztos volt, hogy a középdöntő csoportunk a harmadiknál nem leszünk rosszabbak, és így 6-ba vagy összesen. Na mindegy.
Na a lényeg, hogy jó volt, jó esett a győzelem. Na már legyünk, hogy ez egy nagyon... a kezed, tehát ez mindig egy emlékezetes történet. Hogy volt?
Igen, hát Algéria ellen játszottunk, és felugrottam, és nem voltam az égbe, magasra utottam, és egy algériai játékos csípőmnél fogva, tehát alám feküdt, ő a labda kezembe volt, én átbucskáztam a fején, de ugye mivel a labda kezembe volt, még gólt kellett lőnöm, tehát belőttem a gólt, és akkor már nem volt időm úgy tompítani, ahogy egyébként hát, hogy az ember esti tanul, meg főleg majdnem, hogy kézállásba érkeztem meg, és késre raktam le a 2 kezemet, és mind a 2 eléggé fájdalmas volt, és meccs után hát azt mondta az orvos, hogy akkor be kell menni a kórházba megröngedeztetni. Bementünk, megröngedezték, és akkor mondta az orvos, hogy hát az ő számára, ön számára véget ért a világbajnokság, 2 helyen eltört a lövőkeze, 2 vége. Hát mondtam, akkor ennyi, és akkor magyar orvosnak ezt mondtam, hogy ezt mondja az orvos, ő megmondta, hogy nem, neki játszani kell. Akkor svájci orvos így nézte, hogy a kolléga valójában orvos, vagy hát nem érti, hogy 2 helyen eltört, nézze meg itt a felvétel, kézközépcsont, stb. Gipsz, jó, gipsz, visszamentünk a csarnokba, még a csapatot volt az öltöző, mert szerintem még volt egy meccs utánunk, amit ők megnéztek, és akkor mondtam, hogy gyerekek, sajnos ez történt. Hát befejeztem a világbajnokságot, és akkor kitört egy ilyen spontán tüntetés, hogy nem, neked játszani kell, ne, hát nem lehet. De mondom, hát eltört a kezem 2 helyen.
Még egy kezed, tudod, ilyen
igen,
szóval
igen, de ugyanakkor én már akkor a Bundesliga-ban játszottam, tehát egzisztenciálisan azért
nem volt mindegy,
igen, nem volt mindegy. Mondtam, hogy tudjátok mit? Akkor levesszük a gipszet, játszok. Akkor levetjük a gipszet, akkor meccseken előtt inekció, fájsli, stb. De mind a 2 kezem, de egyrészt a másik is fájt, a másik is ellenfél, ne tudja azt, mert ugye vannak ilyen kedves emberek, amikor tudják, hogy valami sérült, akkor direkt azért még...
Azt titkoltátok, vagy be kellett
volna? Nem, titkoltuk természetesen.
Azért milyen hát... szörnyű, nem? Tehát azért, bocsánat, tehát az ember egészsége mennyire fontos, hogy akkor vannak sportsikerek, meg olyan pillanatok az életben, amikor, hát ez nem tudod úgy megélni át.
Hát meg azért ilyenkor azért a melegítés is más, azért a fókusza is az embernek csak ott van, hogy...
Igen, de elfelejtett, tehát az adrenalin, amikor ott a mérkőzés, nem gondolsz fel.
Mert a mérkőzés közben nem gondol az ember?
Nem, nincs ez a vakfájdalom, érted? Mert hogy az injekció elzsibbasztja az egészet. Igen, de hogy mondjak erről a VB-ről, ez nagyon érdekes, meg az előzőről. Tehát amikor 78-ban, azt hiszem, hogy 9-ek lettünk, nem, bocsánat, 82-ben.
De kétszer.
Igen, de 82-ben.
Az akkor milyen eredmény volt?
4 döntetlent játszottunk. Tehát olyan, hogy Dánia, Svédország, Spanyolország, Jugoszlávián döntetlen volt. Tehát ott is, hogy egyet megnyerünk, már nem tudtunk volna a legjobb 4 között. De amikor már ilyen van, hogy 4 döntetlent játszol, az nem a véletlen művel. Tehát ott akkor valami van, amit elszúz. Ugyanezen a VB-n 86-ban, amikor a sors, ha szabad így mondanom, visszaadta, hiszen 2-vel vertük Romániát, 1-jel Izlandot, Svédországot, 1-jel, igen. Tehát
és így még fejbe az eredmények. Mi, Feri?
Őrület.
Igen, őrület. Hát... Jó, azért mondom, egyetlen egy meccset veszítettünk el akkor, és akkor is 9-ek lettünk, azt hiszem a kitől kaptunk? Románoktól kaptunk, biztos, igen.
Hát annak nem örülök.
De mi sem voltunk boldogok, és nem mondottunk pezsgőt a meccs után, csak azt akarom mondani, hogy az se véletlen, amikor 4 meccset megnyersz 1 góllal. Tehát akkor is valami olyat tudsz, ami már fölötte van azoknak a csapatoknak. Egyébként ez meg a Bundesliga-ban, akár labdarúgásban, én azt hiszem, de kézilabdában is nagyon megtanul az ember, hogy hogyan kell egy mérkőzést megnyerni. Mert amikor itthon ugye a Honvédben játszottam, akkor bocsánat, de hülyére vertük az ellenfeleket. Nem volt ellenfél, tehát volt egy évben 3 éles meccs, mondjuk Tatabánya, talán jött fel a Veszprém, talán jött fel a Szeged, aki ellen. Úgyhogy a többit meg megnyertük 15 góla. Ma a Bundesliga, ha megnézzük akár BL-ben a német csapatokat, ő tudja, hogyan kell egy meccset szorosan megnyerni. Kétségben, hogy jaj, nálam az volt, hogy hát mi sem, ma csak 8 góllal győztünk itthon, hát akkor miért rosszul játszottunk, vagy valami. Tehát ezt is megtanulja az ember, meg kell tanulni. De hol tudod megtanulni? Csak a mérkőzés. Hát nem lehet szimulálni érzésem.
Utólag, ugye volt a VB döntőn is, kevés magyar kézilabdázó volt, de volt, hogy utólag lejátszottad a VB döntő egyes perceit részletekben. Azért mondom, hogy a Puskás öcsi mondta, hogy ő is játszott VB döntőn, és neki nagyon sokszor jött még a mérkőzés, hogy akkor, ha visszahúzom azt a labdát, vagy akkor másképp alkult volna. Nyilván kézlabda más, de te megjelent neked akár álmodban, hogy bárhol máshol ez a VB döntő, hogy az alakulatot van a másképp a jugók ellen?
Hát az az igazság, hogy két dolog. Egyrészt ez minden idők talán legjobb jugoszláv válogatottja volt. Ott kezdődik az egész, hogy valami fantasztikus csapat volt, fantasztikus játékosokkal, azóta is keresik, szerintem közelükben nem jönnek. Tehát ez volt az egyik. A másik az, hogy ők előtte nyertek egy olimpiát 84-ben. Ők tudták, hogyan kell megnyerni egy VB-t, mi nem tudtunk, mi eufóriában voltunk, mert ugye mi úgy gondoltuk, én legalábbis, hogy mikor osztályunk, az el van átkozva. Hiszen mondtam, hogy 78-ban, 82-ben ott voltunk mindig közel, olimpián 2-szer voltunk negyedikek, úgyhogy ott is 3. helyre játszottunk. Na, ez a generáció el van átkozva, mi úgy fogunk meghalni valamikor, reméljük.
majd még az adig van.
Igen, hogy nekünk nem lesz semmi eredményünk. És akkor egyszer bejutottál a VB döntőbe, és hiába próbáltad ezt fékezni magadba, de nem tudtad, mert azt mondtad, hogy édes Isten, érmünk van, és hogy elértünk egy olyan eredményt, amit senki más. Tehát nem tudtunk hideg fejjel oda menni egészen, hanem ez benne volt a tudatban, hogy na, a másik az, hogy ez volt a 7. vagy 8. mérkőzésünk, és hát fáradtak is voltunk. Tehát értelemszerűen plusz a sérülésem, közben rohadt módon meg is fáztam, úgyhogy végül is, tehát az egészségi állapotom az nem volt a toppon.
Verhető Jugoszlávia volt akkor? Bár mondtad, a legjobb meg olimpiát nyertek, de hát a VB döntőbe jutó két csapat, azt szerintem azért szinte mindig.
Nézd, verhető, tehát olyan csapat nincs, akit nem lehetett volna legyőzni. De ha minimálisan is, de jobbak voltak nálunk. Ez nagyon érdekes, mert játszottunk az olimpia előtt, a 88-as olimpia előtt játszottunk velük 3 mérkőzés, mind a 3 meccsen. 4 mérkőzés, 2 Magyarországon, 2 ott, egy meccsen csináltunk döntetlen, mind a 3-at elveszítettük szűken. Tehát ők valamit mi nem tudtunk. Tehát mondhatom ezt, de hogy
Van ez a csapattípus, amelyik tud nyerni. Tehát ezt is meg kell.
És van, amelyik nem, és az játékosban is
és egy döntőt is egész más. Tehát döntőt játszani, ez mindig más, mint egy
csoportban. Igen, mindenképpen, de ugye ez most csapatsportra nézzük, hogy vannak játékosok, akik tudják. Tehát az egyéni sportákban valószínű, hogy jobban ki lehet ezt így élezni, de csapatban a hit itt nagyon fontos. Tehát én elhiszem, hogy és lehet, hogy mi nem hittük ezt. Tehát maga az, én mindig azt mondom, hogy egy világbajnokság nem is fizikálisan térhe meg a legjobb, hanem mentálisan. Tehát én tudom, hogy minden meccs után, nem csak VB-n, hanem úgy különösen tornákon voltunk, akkor lefeküdtem aludni, ugye sört nem lehetett inni, mert másnap meccs volt, vagy altatót nem lehetett szedni. Valamivel, hogy lefeküdtem, becsüktem a szememet, és indult a meccs. Első percről a 60-dik, és amikor megvolt a 60-dik perc, akkor kezdődött megint az első meccsről. Tehát érzelmi akkumulátor, az mindig azt mondom, úgy lemerül, hogy ez baszasztó nehéz egy nap alatt feltölteni, vagy két nap alatt.
Tudom képzelni.
Tehát ez ugyanúgy, amikor valaki mondjuk második lesz most, vagy valami, vagy harmadik lesz.
Nem, nem, ez mindig első voltam.
Abban a pillanatban nem érzi, hogy ennek milyen súlya van, de napok után érzi, hogy na hát ez mégis valami nagy teljesítmény volt. De még egyszer mondom, tehát az érzelmi töltet az, ami egy mérkőzésen kijön az ember, tehát a vége szakad egy mérkőzésen, és ezt újra arra szintre vinni, ez nagyon nehéz.
Persze, Atti, te neked is ilyen érzelmi szinted van, ha alszol?
Igen, te különösen világbajnoki döntők előtt, de...
Jó, mindenki másképp csinálja, Attila.
Ugye, de csak úgy mondta Puskás Csücsi világbajnoki döntő, hogy benne is mennyire élénken élt, azt nem tudom, tudjátok, de óriási történt, hogy a Puskás úgy 56-ban külföldre ment, akkor diszidált, nem kell mondani, kiirtották a magyar közéletből is. 1973-ban szólalt meg először a magyar rádióba, amikor valami oknál fogva elment Belgrádba, ahol a magyar vízilabda válogatott világbajnoki döntőt játszott, és megnyerte a világbajnokságot. És Szepesi György volt a riporter, és ott volt Puskás, és úgy döntött, hogy milyen jó pofa lesz, hogy odahívja Puskást, meg Kárpáti Gyurikát, ugye a válogatott csapatnak a második, és milyen kedves beszélgetés lesz majd ebből.
És jóban is voltak a Kárpáti.
Nagyon jóban voltak, és éppen ezért Kárpáti megengedte magának, hogy ahogy ott voltak, az volt az első mondat, hogy látod, öcsi, ilyen egy világbajnok csapat. Mi a Puskás azt mondta? Elmészte a jó, és folytatta. Tehát 17 év után a Magyar Rádió az első szontos károkodás volt.
1986-ban február 25-e és március 8-a között rendezték azt a férfi kézilabda világbajnokságot Svájcban, amelyen a magyar válogatott egyetlen érmét szerezte világeseményen. 40 évvel később, 2026. március 11-én a Magyar Kézilabda Szövetség fogadást adott a csapat élő tagjainak részvételével. Ezen Szilágyi Dóra beszélgetett korábbi klasszisokkal. Először azzal a Fodor Jánossal, aki nem nagyon járt az elmúlt években hazánkban.
Fodor János, és ha jól tudom, egyenesen Svájcból érkezett?
Igen, tegnap érkeztem Svájcból, megyek is vissza holnap. Nagyon örülök neki, hogy itt vagyok. 38 éve, ugye az olimpia óta nem láttam a játékosokat, és hát persze most a 40 éves 86-os világbajnokságot ünnepeljük, ahol második voltunk.
Mert azóta nem is volt Magyarországon, és nem is találkozott ezzel a csapattal?
Én nem találkoztam a játékosokkal a csapattal. Egyébként voltam Magyarországon.
Milyen most őket látni? Megöregedtek?
Megöregedtünk, de én azonnal megismertem mindenkit. Volt, aki engem nem ismert meg, tehát fiatalok nem maradunk, az a helyzet.
Mondja, hogy azért az utóbbi időben kizárt a kézilabdát az életéből, viszont most azért levetítettek itt egy kis filmet a 86-os világbajnokságról. Gondolom, jönnek itt a sztorik, hiszen az akkori szövetségi kapitány Mocsai Lajos is egy párat felhozott. Visszajönnek azért az emlékek ilyenkor?
Jönnek, igen, mert ez a csapat olyan csapat volt, hogy a Lajos, Mocsai Lajos is említette, hogy mi egymásért küzdöttünk. Mi abban az évben voltunk, 26-30 év között, akiknek eredmény kellett. Előtte elment az eredmény. Utána is elment 88-ban eredmény. De 86-ban kellett nekünk az eredmény. Különben, ahogy a Kovács Péter mondta, nem vagyunk igazi sportolók. És ezért küzdöttünk egymásért. Az egy gólos nyereségért. Megvertünk mindenkit egészen a döntőig. Tehát nekünk annyira kellett ezt, hogy úgy, hogy mondtam, mindenkiért küzdött. Mindenki a felelősséget magára vette, és dolgoztunk az eredményen.
Ebben a 84-es bojkott is benne volt?
A 84-es bojkott az egy olyan dolog volt, hogy készültünk az olimpiára, Kovács Vassi bácsi edző készített fel minket, iszonyúan fel voltunk fújódva, mint a lufbalom. És mikor bejelentették az edzőtáborba, hogy nem megyünk, nagy lufbalomból kimegy a levegő. Úgy mentünk haza, felöltöztünk az edzés után, megfürödtünk, felöltöztünk, és vége volt. Nem tudtunk felkészülni. Los Angeles helyett Los Rostok lett. Tehát elmentünk NDK-ba egy szocialista kupára, ahol talán nem vettük komolyan az egészet.
Aztán jött Mocsai Lajos, és mondta, hogy akkor a 86-os évben voltak, illetve abban az időszakban erejük teljében. De hát Mocsai Lajos egy idős önökkel egyből elfogadták, mint szövetségi kapitányt?
Fogadtuk annak idején is, mint játékos, mert nagyon jó játékos volt. És fiatalon átvezett csapatot, nagyon jó ötletekkel, azt lehet látni abban a pillanatban, egyébként is edző volt ő már. És mindenki hallgatott rá, még az öregebbek is, akik talán idősebbek voltak vele, mint a Lajos. Jó volt mellette dolgozni, összetartotta a csapatot, nagyon jó edzések voltak, annak ellenére, hogy négyeket edzettünk naponta, ami félelmetes volt, hogy ezt a csapat elvállalta, ehhez kellett játékos. Neki kellett játékos ahhoz, hogy Mocsai Lajosról beszélek éppen, mert beleszólt.
Igen, éppen ő ment itt el mellettünk. Igen.
Tehát kellettek játékosok ahhoz, hogy ezt a négyezést elvállalják. És mivel elvállaltuk, megjött az eredmény.
Na igen, ennek volt az az eredménye, hogy azt hiszem Kenyeres József mondta, hogy talán a svédek elleni meccsen jött az első ilyen megdöbbenés, hogy mennyivel jobb állapotban vannak az ellenfélnél.
Nagyon jó veletünk készíten. 3-4-et edzettünk, reggel 6-kor mentünk kifutni, súlyemelés, medicinlabdázás, délután mit tudom én, csoportgyakorlatok, iszonyú nagy küzdelemmel, és az este még egy csapatedzés. Hát valami félelmetesen fő voltunk rá készen, sokkal erősebbek voltunk. Ezen a világbajnokságon vertük meg utoljára, azt hiszem a svédeket, dánokat, izlandot, románokat először vertük meg a világbajnokságon, illetve egyáltalán. Hát ez egy óriási nagy eredmény volt nekünk. 79-ben Spanyolországban megnyertük azt a lehetőséget, hogy 80-ban elmentünk az olimpiára, tehát az első csapat voltunk mi, amik bekerülhettek az olimpiára. Ugye volt a bojkott 80-ban, így elmentek a szocialista csapatok is az olimpiára, az megint csak negyedik hely sikerült, nem sikerült a NDK-t megverni.
Viszont egy nagyon szép ezüstérem ez ennek a vége, mármint a 86-ban tudom, hogy utána még volt olimpia is 88-ban, de hogy ez a csapat és nem akarok mindig a bojkotthoz visszakanyarodni, de hogy az egyik legnagyobb áldozata ennek a Los Angeles-i bojkottnak, hiszen ott ugye már játszott egy döntőt a jugoszlám válogatott, amelyet ugye meg is nyert az olimpián, de hogy ha mondjuk akkor tudna döntőt játszani a magyar válogatott, és már lenne tapasztalata a 86-os világbajnokságra, az más lett volna?
Ott nagyon szép lett volna 84-ben az olimpián részt venni, és a jugoszlávokkal az első-második helyen játszani. Mert nagyon-nagyon jó fel voltunk készítve a Kovács Lászlótól. Félelmetes edző volt, biztatta a játékosokat, tudta, hogy hogyan kell edzeni. Tehát ott is a zsolóképpen voltunk, mint ahogy a Lajos minket felkészített, ugye, mert egymást ismerték, tanár volt a főiskolán, a Kovács Laci. Ott megint abban a korban voltunk, hogy oda kerülhet a csapat. Tehát a korban ott kell lenni, tehát 18-20 éves játékosok nehezen volna oda kerülni ide az érre. Tehát ott megint a 24-26-28 éves játékosok oda kerültek volna. Nagyon jó évszakban voltunk. Viszont a 86-osban meg oda kerültünk, és azért második helyet megnyertük.
Milyen visszhangja volt akkor ennek az ezüstéremnek?
Hallottuk kint, hogy minél többen foglalkoznak Magyarországon a nyereségeink után, Svájcban, minél többen nézik a meccset, meg olvassák az újságot, óriási nagy portvert fel, hogy nagyon örültünk neki.
Ő volt Fodor János, a következőkben pedig az irányító Kovács Mihállyal beszél Szilágyi Dóra az 1986-os ezüst csapatról.
Kovács Mihály, aki jól hallottam, hogy a világ leggyorsabb irányítója most itt, ahogy köszöntötték egymást.
Igen, ott elmettem ezt képest, mert azért látjuk az, hogy akkor is voltak hatalmas emberek, mint a mai modern kézilabdában. Igen, azt lehet mondani, hogy gyors, ruganyos, és a termetemhez képest nagyon erős voltam. Én magam egy ilyen nagyon-nagyon küzdős, hajtos játékosnak tartottam. Azt gondolom, hogy egy nagy kiváló védekező játékos is voltam, és gyorsan azt is mondhatom, hogy átláttam a játékot. Akkor egy kicsit más volt a játék, mint a mai világban, kicsit lassabb talán, de azt mondom, hogy a védekezésünk, ha én visszaemlékszem és visszanézem a régi felvételeket, akkor az talán a mai napig is megállná helyét. Én meg ott, ha lehetek szerénytelen, akkor én a zavaró védekező, tehát ott az egyes védő voltam, de nagyon-nagyon jól együttműködött. Ez azért is volt, mert nagyon nagyon sokat dolgoztunk együtt, nagyon sokat edzettünk közösen.
Hogy alakult ki egyébként ez a 3-2-1-es védekezés, amelyben ugye ön volt a zavaró, és ezt egyébként Mocsai Lajos, az akkori szövetségi kapitány is kiemelt, hogy gyakorlatilag ezzel verték tönkre a világot, talán a jugoszlávok, amely csapat még egyen jobban csinálta ezt.
Igen, tehát ezt a védekezést a jugoszlávok találták ki. Valamikor régen a kézilabdát, amikor én elkezdtem kézilabdázni, akkor ez az egysoros védelem volt leginkább, hatos fal, ugye így hívják a közérvben. Nagyon ritka volt az, hogy ilyen nyitott védekezést védekezett volna egy csapat. Hatalmas lövők voltak, és a jugoszlávok kitalálták, hogy ezek a nagy lövőket megpróbálják távolszorítani. Kiváló kapusaik voltak, akik szélről nagyon jól védtek, és ezért ők kitalálták ezt a védekezést. Mi is ellestük tőlük, eltanultuk, és tényleg azt mondom, hogy nagyon-nagyon jó szerkezés, nagyon jó kapusaink voltak, hogy a Hoffmann, Laci, Orosz, Tibi, Bíró Imre, tehát itt lehetne sorolni, és az NB1-ben is kiváló játékosok, kapusok voltak, és talán nagyon passzolt is a mi szerkezetünkre ez a védelem, mert voltak olyan játékosok, mint a Fodor Jancsi, aki olyan kettes játékos, aki leszette a húst a csontról is, hogyha kellett, Kovács Peti hátsó közébe, aki vezényelte a védekezést. Én emlékszem arra, hogy annak ugye még a 86-as idők előtt is a Faludi Mihály, amikor én bekerültem először válogatóba, akkor azt mondta, hogy űzd a labdát, űzd, én megűztem, amennyire csak lehetett. Úgyhogy, tehát nagyon jól összerázottunk, és kiválóan tudtuk ezt a védekezést. És az is mondom, hogy a videón visszanézve mai napig is megállna ez a helyet, ez a védekezés.
Mi az, ami a leginkább hiányzik az akkori kézilabdából?
Nekem nagyon tetszik a mostani kézilabda. Tehát ez a gyors. Uh-huh. Annak idején ugye olyan volt a szabály, hogy a középkezdés csak akkor lehetett elkezdeni, amikor a támadó csapat visszaért a saját tér felére. Uh-huh. Tehát ezért sokkal lassabb volt. Ilyen. És a akkori játékból talán ez a gyorsaság hiányzott. Mi nyilván másra edzettünk, mi is nagyon gyorsak voltunk. Nagyon sokat edzettünk edzőtáborban. Napi 4 edzés 3 héten keresztül, tehát tényleg iszonyú sok munkát belénk raktak a edzők.
Hallottam legendákat a mátraházi edzőtemborokról.
Hát én még Várendorfra is emlékszem, amikor mínusz 21-ben, mert 15 gólnál többet kaptunk, az mínusz 21-ben kimentünk egy órát futni, tehát voltak ilyen történetek is, úgyhogy tehát rettentő sok meló van bennünk, vagy volt akkor bennünk. Talán ez a nagyon-nagyon gyors játék, ami 6-7 másodperc, ugye gól dobnak most már egy csapatok a gyors középkezdésből, akkor ez nem jellemezte a csapatot, de akkor is voltak lövőerők, tehát a Gyurka és a Kovács Péter, meg volt a gyorsaság is, csak ugye más volt a ritmusa a játéknak talán. És ez nekem most azért is mondom, és ez nagyon látványos lesz, és szerintem az is ilyen sikersportág, mert sok gól van, sok esemény van, nagyon nagy küzdelem van benne, régen is volt ilyen küzdelem benne, tehát ott is volt az, hogy hát nem is bunyó, de azért testelni harc, tehát ott is megvolt. Ez talán ez a lerohanás, a gyors középkezdések, amik a akkori játékból hiányoztak.
Milyen most újra együtt, vagy újra találkozni? Nem tudom, mikor látták egymást utoljára így együtt.
2 évvel ezelőtt a Lajosnak a 70. születésnapján. Akkor találkoztunk. Én nagyon örülök mindig, amikor láttam őket. Különösen én a Fodor Jancsival voltam mindig együtt a edzőtáborban, egy szobában. Hát úgy hívom, hogy Focek egykomám, ő meg Misek egykomám azott engem. Úgyhogy én hallatlan örülök, mert ő Svájcban él, Svájcban dolgozott, Svájcban edzősködött, játszott. És hát nem is tudom, talán én 87-ben kerültem ki Dél-Tirolba, Olaszországba, utána talán egy évre a Focek is talán kiment Svájcba, és ő azóta kint, tehát 88 óta, és most éppen mondja, hogy 28 éve nem láttuk egymást. Tehát én annyira örültem, hogy megkönnyeztem a barátságot. Úgyhogy, tehát nagyon örömmel találkozom a fiúkkal, és azt mondom, hogy szép emlékek, de sajnos lassan-lassan ez azért feledésbe merül. De ilyen az élet, tehát jönnek a utódok, a fiatalok azokat látják, azok lesznek a példaképek. Nekem az egy nagy öröm, hogy néha-néha találkozom hasonló korú, vagy nálam egy kicsit fiatalabb emberek, és esetleg megismernek. És tudják azt, hogy én ki vagyok. Ez egy óriási meglepetés számomra, hogy még ennyi idő után is esetleg tudják, hogy én ki voltam, vagy ki vagyok.
De hát a mai napig ez az egyetlen érve a magyar férfi kézilabda válogatottnak világbajnokságról.
Kiváló játékosok voltak régen is. Tehát én az a korosztály, meg talán mi azok a korosztályok vagyunk, akik nálunk 10 évvel idősebbekkel együtt játszottunk, én Vassán Sándor, Vaskára, én ugye elektromosban játszottam 18 éven keresztül, utána külföldön játszottam, tehát, és akkor is nagyon komoly egyéniségek, csak talán nem tudott így összegyűrődni az a csapat, mert túl sok volt az egyéniség talán. Itt meg talán az alázat nagyobb volt, hogy együtt, közösen. De és van egy előzmények a 86-os világbajnok ez is tényleg, hogy mi 83 B-világbajnokságot nyertünk, amivel az olimpiára kikerültünk 84-es Los Angeles-re, hát amire nem sikerült eljutnunk. És azt tudni kell, hogy ugye nyugat-német válogatottat győztük le, illetve lehet, hogy döntetlen lett, de mindegy, mi megnyertük azt a B-világbajnokságot, és a nyugat-német válogatott lett az olimpiai ez is térmes, a jugoszlávok ellen játszottak. És a felkészülés alatt, az olimpiai felkészülés alatt mi háromszor játszottunk a jugoszlávokkal. És kétszer nyertünk ellen. Tőlünk az a olimpia életvére. Egy picit nem, tehát nem tudjuk, de nagy valószínűség, mi nekünk akkor indult el, tehát 82-ben, amikor a Kovács László átvette ezt a csapatot a Faludi Mihálytól, akkor ő vele ugye ezeket az eredményeket elértük, és a Lajos dolgozott vele együtt, és utána Lajos vette át azt a csapatot. Talán ő fiatalabb volt, közelebb tudott kerülni az emberekhez egy picit.
Igen, mert hát ez a korosztály.
Igen, ő 54-es születésű, és nálunk a legidősebb játékosok a Kovács Peti, Kenyeres Józsi, nem is tudom, 55-ösök születésűek, Kontra Zsolti például, és egyszerűen 55-ös. És akkor a 57-es, 60-as, 62-es talán a legfiatalabb, a Bordás Józsi, meg a Marosi Laci talán, ha jól emlékszem. Most már azt mondom, hogy közel a 70-hez itt az emberek, illetve van, aki már túlszárnyalta, tehát úgy látni sok-sok ilyen őszülő halántékot lehet látni. De nyilván az emlékek ilyenkor, amikor közösen összejövünk, és akkor megelevenednek. De azt mondom, hogy minden elmúlik egy picit, de ennek az az életrendje. De a fiataloknak nyilván már nem is csúan tudják, hogy mi ki vagyunk, de ahogy említettem, hogy tényleg vannak olyan korosztályok, akik még azért talán nem csak nyilván azokat a játékosokat, akkor sikeresek voltak megismerni.
1986-ban férfi kézilabda válogatottunk, ezüstérmes lett a svájci világbajnokságon. A világbajnokság 40. évfordulójának alkalmából összegyűltek az egykori csapat tagjai és nosztalgiáztak, és többen a Nemzeti Sportrádió stúdiójába is belátogattak. Ezeket a beszélgetéseket elevenítjük fel a hírek után.
Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Gyere, Korsubert, gyere! Meg lehet, kellene még egy nagy hajrá! Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus! De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsubert, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsubert!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Megszerezte első győzelmét a Ferencváros a labdarúgó NB1-ben. Kritikus lesz a következő két nap a Paksi atomerőműnél. Ma is lehetnek záporok, zivatarok. Ötves Ádin vagyok, jönnek a részletek.
Sporthírek.
A Ferencváros 1-0-ra nyert a Zalaegerszeg otthonában a labdarúgó NB1 negyedik fordulójának záró mérkőzésén. A győztes gólt Korbu Máriusz szerezte, aki a második félidőben 11-est hibázott. Az FTC idénybeli első sikerével feljött a 8. helyre, míg a zalaiak 11-ek. További hatósági vizsgálatokat igényelnek a Fradi várossal kapcsolatos elszámolások a sportállamtitkárság rendelkezésére álló dokumentumok alapján. A labdarúgó ZRT 2019 és 2024 között több mint 11 milliárd forintot fordított 38 professzionális magyar és külföldi labdarúgó játékjogának megvásárlására. Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke közleményében azt írta, hogy elküldte Kálnoki Kis Attila, sportért felelős államtitkárnak azokat a dokumentumokat, amelyek igazolják a kiutalt pénzek jogszerű és célnak megfelelő felhasználását. Nadir Benbouali távozik az Eto FC labdarúgó csapatától és klubrekordot jelentő összegért az egyiptomi Piramids FC-nél folytatja pályafutását. Az algériai válogatott támadó 3 éves szerződést írt alá a kairói klubbal. Sándorházi Vivien győzelemmel mutatkozott be az új Delhiben zajló tollas labda világbajnokságon. Az Európa bajnoki bronzérmes magyar játékos 2 játszmában verte a svájci Milena Schniedert, így bejutott a második fordulóba. Következő ellenfele a 32 között a 12. helyen kiemelt dél-koreai Kim Ga-eun lesz.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Kritikus lesz a következő 2 nap a paksi atomerőműnél, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolt arról, hogy a Duna vízszintje még 8-9 cm tapadhat, ezért most a nukleáris biztonság fenntartása és a jelenleg termelő 2 turbina működésének biztosítása a legfontosabb. Hozzátette, holnap estétől már emelkedhet, a jövő hétre pedig 30-40 cm-rel lehet magasabb a folyó vízszintje. Közben folytatódik a bárkás vízduzzasztás és a fenék küszöb építése. Ha minden kedvezően alakul, a jövő hét elejétől megkezdődhet a paksi atomerőmű fokozatos visszakapcsolása, mondta a kormányfő. Az elmúlt 2 év legnagyobb ukrán drón támadása érte Moszkvát éjszaka, közölte az orosz főváros polgármestere. Ukrajna 620 drónt indított Moszkva és környéke felé, közülük 180-at semmisített meg az orosz légvédelem. 3-an megsérültek, több épület megrongálódott. Közben Moszkva a következményeket helyezett kilátásba az Egyesült Királysággal szemben, miután Ukrajna a brit gyártmányú drónokat is bevetett orosz célpontok ellen. Oroszország szerint London ezzel az eszkalációt segíti. Itthon hajnali mentesítőjáratok indulnak az ország minden részébe az augusztus 20-ai fővárosi programok után, közölte Vitézi Dávid közlekedési miniszter. A metrók éjjel 2:30-ig járnak, emellett sűrítik az éjszakai buszokat és a 6-os villamost is. A tűzijáték idején több hidat lezárnak, ezért a tárcavezető azt javasolja, hogy a résztvevők elsősorban a metrókat használják. Az idei ünnepi rendezvénysorozat 4,9 milliárd forintba kerül, szemben a korábban tervezett 17 milliárddal, tette hozzá Vitézi Dávid. Holnap kezdődik a Strandfesztivál Zamárdiban. A 4 napos rendezvényen 2 nagy színpadon magyar és külföldi könnyű zenei fellépők, valamint kertmozi színház, légtánc bemutató, gasztronómiai programok és kortárs képzőművészeti alkotások várják az érdeklődőket. A nemzeti ünnepet a Balaton legnagyobb tűzijátékával köszöntik. A MÁV sűrített menetrenddel, éjszakai bagolyvonatokkal és nagyobb kapacitású szerelvényekkel készül a fesztiválra. Az M6-os autópályán Budapest felé a Dunaföldvár Mezőfalva csomópont után baleset történt. A 81-es kilométernél csak 1 sávon halad a forgalom. Egy műszaki hibás személyautó okoz fennakadást a 22-es főúton, Karancság közelében. Az 54-es kilométernél útszűkületen keresztül kell áthajtani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Délelőtt az északkeleti megyékben lehetnek záporok, zivatarok, délután a Dunántúlon is visszatér a felhős, esős idő. Nagy területen megerősödik, viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 23-29, késő este 19-25 fok között alakul.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Az 1986-os férfi kézilabda világbajnokságot Svájcban rendezték február 25-e és március 8-a között. A magyar válogatott 6 gyönyörű győzelemmel jutott a döntőbe. Sorrendben Dániát 25-21-re, Svédországot 23-22-re, Algériát 23-19-re, Izlandot 21-20-ra, Romániát 19-17-re és Dél-Koreát 34-28-ra győzte le a magyar válogatott. Végül a döntőben 24-22-re kapott ki Jugoszláviától 1986. március 8-án. A 2026. március 7-i körkapcsolásban a csapat 191-szeres válogatott átlövője Gyurka János volt a vendég. Balogh Balázs beszélgetett vele.
Ennek a csapatnak tagja volt Gyurka János, akit köszöntök a stúdióban, 297-szeres válogatott, kiváló mesteredző, és hát részese voltál bőven annak, hogy a magyar válogatott azt az egyetlen, ez ideig egyetlen világbajnoki érmét megszerezte. 40 évvel ezelőtt mit csináltál ezen a napon? Ez egy szombat volt, a meccs előtti nap.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat és benneteket is. Így már nem tudok visszaemlékezni 40 év távlatában, hogy pontosan mit csináltunk. Valószínűleg készültünk a döntőmérkőzésre, hiszen minden percünk be volt osztva, és minden olyan lehetőséget kihasználtunk arra, hogy elérjük a maximális célunkat.
A cél, amikor kimentetek a világbajnokságra, az mi volt, gondolom, nem az, hogy érmet kell nyerni.
A legjobb teljesítmény. Titkon bíztunk abban, hogy dobogó közelében fogunk tudni végezni, hiszen a felkészülési mérkőzéseink és a megelőző éveink is rendkívül biztatóak voltak. Nagy nevű ellenfeleket tudtunk sorozatban magunk mögé utasítani, úgy tornán vagy felkészülési mérkőzésen. Például egy Jugoszlávia az egyik legnagyobb hatalom volt a kézilabdában. Őket az időtájt nem egyszer, hanem többször is sikerült legyőznünk. Vagy említhetném a Budapest sportcsarnokban az orosz mérkőzést, amikor a nagy orosz válogatottat tudtuk legyőzni. Ezek inspiráltak, és ezek adtak számunkra olyan irányt, és olyan mutattak, hogy valójában összeért az a magyar válogatott, és igazából mi hittünk benne, az összes többi környező ország nem nagyon hitte azt, hogy mi ezt el fogjuk tudni érni. Miért mondom? Azért is mondom, mert a világbajnokságon minden mérkőzés után rövid latogatásokat láttunk a televízióban, illetőleg a médián keresztül eljutott hozzánk, és senki nem említette a mi nevünket, hogy netán befutók lehetnénk.
És ez bosszantott benneteket?
Inkább mosolyogtatott bennünket. Mi bíztunk magunkban, bíztunk az egységünkben, és bíztunk abban, hogy azok a mutatók, azok az éles mérkőzésen is folyamatosan számunkra kedvezőek lesznek.
Hát ha most megnézem a magyar keretet, remélem, hogy mi senkit nem hagytunk ki belőle, vagy ne hagyunk ki belőle, mert azért vannak hiányosságok itt az internet rendszerében is. Szóval Bíró Imre, Bordás József, Debre Viktor, Fodor János, Gyurka János, Hoffmann László, Horváth Gábor, Iváncsik Mihály, Kenyeres József, Kontra Zsolt, Kovács Mihály, Kovács Péter, Marosi László, Szabó László, Orosz Tibor és szövetségi kapitány Mocsai Lajos. Egy ilyen vegyes keret volt, ugye? Azért voltak benne rutinosabb játékosok is, meg fiatalok is.
Pontosan, ezt jól látod. Egy megfelelő arányban voltak a fiatalok és a rutinos játékosok. Az öme, akit felsoroltál, az 55-ös korosztályból már az utánpótlás versenyeken, az utánpótlás válogatott volt, és ők már megfelelő tapasztalattal, rutinnal rendelkeztek, és aztán voltunk egy néhányan, akik mi úgy tudtunk csatlakozni, hogy valójában a szövetségkapitány bizalmát élveztük, nem csak a Lajosét, hanem itt megemlíteném Kovács Lászlót is, aki az előző korosztály válogatottját vezette. Úgyhogy igen, egy megfelelő arányban voltunk tapasztalt játékosok, és megfelelő arányban voltunk fiatalok, akik pedig felzárkózva bizonyítási vágyjal teli vehettünk részt a válogatott bármelyik felkészülésén vagy világversenyén.
Ugye 1985. augusztusában lett Mocsai Lajos a szövetségi kapitány, mindössze 31 évesen, igaz, hogy már nyert előtte Beket a Vasas női kézilabda csapatával, de hát azért nem ő jelentette a rutint az edzői kispadon. Hogy dolgoztatok együtt? Milyen volt akkor Lajos?
Lajos egy rendkívül dinamikus, energetizáló edző volt, de nem csak ő, hanem az összes, akikkel dolgozhattam a válogatottban. Inkább ő volt az, aki meglátta, vagy alkalmazta az innovatív edzésmódszereket, én azt gondolom, és ő komoly hangsúlyt fektetett a mentális részére is, hiszen rendkívül jól tudott motiválni bennünket. Mindenkihez megtalálta azt az egy-két olyan mondatot, akit inspirálni tudott az elemzései, a mérkőzés felkészülései, vagy az edzés dinamikája is változott. Én legalábbis úgy emlékszem, nekem nagyon nagy megtiszteltetés volt az, hogy dolgozhattam Lajossal folyamatosan, de azt gondolom, hogy mindenki ezt elmondhatja magáról, akit irányítani tudott.
Hozzád mi volt a kulcs? Hogy lehetett a közeledbe férkőzni?
Hát én úgy jellemezném, hogy én visszafogottabb voltam talán a többi játékostól, és számomra mindig az kellett, hogy a hitet felállítsa, és azt az energiát, amit mindenki felé sugárzott, azt felém többször inkább a egyéni beszélgetések alatt a hitet tudta bennem inkább felkorbácsolni, aztán utána már minden ment magától.
Na hát akkor nézzük, ha most elindulnánk egy világbajnokságon, és azt mondanánk, hogy a dán és a svéd csapattal, két skandináv együttessel kezdjük a tornát, akkor azt mondanánk, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz kezdet. Akkor is az volt?
Mindenképp. Hát annó is Dánia meghatározó, én azt mondom, hogy talán uralta is, Svédország uralta a világ elitjét. Ez mindig egy nagyon nagy összecsapás. Az északi stílus a számunkra mindig egy idegen stílusnak számított, hiszen nem sokszor találkozhattunk azzal a játékrendszerrel. Ja, inkább ami én úgy gondolom, hogy részünkre pozitív volt az a fajta munka, amit el tudtunk végezni, és ez egy hosszadalmas munkafolyamat volt. Több éven keresztül tudtunk úgy dolgozni, hogy fel tudtuk felük venni úgy fizikálisan, mint technikailag a kesztyűt.
Ugye az első mérkőzés az egyébként Svájcban, ugye Zürichben volt ez a világbajnokság, úgy látszik, hogy a magyar csapatok Svájcban csak ezüstérmet tudnak nyerni, mint például az aranycsapat is, ugye igaz Bernben. Szóval az első mérkőzés az február 25-én volt Dániával, és 15-9 volt a félidő, 25-21, ez így az eredmény alapján eléggé simának tűnik.
Amiben javultunk, az mindenféleképpen a távoli zónából történő befejezések. A védekezési rendszerünkben pedig azokat a középtávoli zónás lövéseket engedtük el inkább, hiszen rendkívül jó kapusokkal is rendelkeztünk, tehát a hálőreink is nagyon nagy teljesítményt és sokszor nagyon sok támogatást adtak a mezőnyjátékosoknak. És ezzel mindenféleképp, illetőleg amit azért ki kell emelni, hogy rendkívül sokat dolgoztunk is. 4 év világbajnokság és 4 év Európa-bajnokság, akkor még más rendszer volt, és ebben többet tudtunk készülni, hiszen erre a világversenyre 16 hetet készült együtt a nemzeti válogatott, és ez alatt rendkívül sokat tudtunk játszani is, és rendkívül tudtunk fejlődni is.
Ugye ezen a mérkőzésen te 4 gólt szereztél, Kovács Péter 9-et, de hát azért ez jellemző volt a találkozókon, hogy azért ti termeltétek a gólokat, két világklasszis átlövőnk volt.
Köszönöm, ez megtisztelő. Inkább a letisztult játékrendszerben a mi feladatunk az volt, hogy a távoli lövéseket, illetőleg a páros kapcsolatból a beállóval történő játékot tudtuk erősíteni. Aztán Kovács Misiéknek, Marosi Zümiéknek pedig nem csak a távoli, hanem az egy-egy elleni játékok is rendkívül jól feküdtek. Mint ahogy említetted, ez a 13 gól is jelzi azt, hogy az összlőtt gólokból azért ki tudtuk venni a részünket. Volt, amikor a Péter volt, amikor én tudtunk jobb százalékban teljesíteni, de ez fontos volt, hogy fel tudjuk törni, hiszen mint most is, annó is fizikálisan és alkatilag rendkívül magas, rendkívül erős védőfalat húztak fel a északiak is.
Ugye miután legyőztétek a dánokat, nem volt nagy pihenő, mert más két nap múlva jöttek a svédek, azért az egy szorosabb meccsnek tűnt, ugye még a szünetben 3-mal vezetett a svéd csapat, 12-9-re, és a vége 23-22 lett, hát azért itt a második fél időben elég jól védekeztetek.
Igen, amit már korábban említettem, a fizikális állapotunk nagyon-nagyon magas szinten volt, és itt a végjátéknak is, mint minden mérkőzésnek a végjátéknak is azért a döntő része az, hogy ki tudja mentálisan, fizikálisan jobb kibírja jobban ezeket a mérkőzéseket. Itt köszönhető volt az, amit említettem, hogy tudtunk 16 hetet dolgozni, és valójában itt is az átlövés gólok voltak azok, ha jól emlékszem, amik...
Igen, te is, Kovács Péter ötöt.
Igen, itt is az elsődleges az átlövések voltak, és ez egy fontos kulcsa volt ennek a mérkőzésnek is.
Aztán egy nap múlva, akkor nem Zürichben, hanem Bázelben játszottatok, és az algériai válogatott ellen, és ott is vezetett az ellenfél 13-12-re a szünetben, és akkor végül 4 góllal 23-19-re nyertetek, pedig az ember azt gondolta volna, hogy a két skandináv után mondjuk ez egy könnyebb találkozó lesz.
Algéria annó is, és én azt gondolom, hogy most is meghatározó szerepet tud a kézilabdázásban magának. Ott ismeretem szerint ott azért extra képességű játékosok voltak, és már abban az időben ők hozzányúltak az idegen kézilabda kultúrához, és ha jól tudom, német szövetségi kapitányuk volt, akik szintén nagyon sokat dolgoztak azért, hogy meghatározók le tudjanak lenni a világ kézilabdázásában.
És hát így akkor ugye a középdöntőben következett már Izland. Izlanddal ugye mindig nagy csatákat vívunk a mai korban is, és ők is vezettek a változatosság kedvéért 1 góllal a szünetben, és ez egy nagyon-nagyon szoros meccs volt, kevés góllal, 21-20 lett a vége.
Izlanddal folyamatosan küzdelmes, kemény mérkőzéseket játszottunk, hiszen mint ahogy még a mai játék kultúrájuk is megmutatja, hogy rendkívül magas technikai képességszintet tudnak a pályán megmutatni, és egyénileg is, és csapatszinten is. Ebben az esetben egy rendkívüli jobb átlövőjük volt, aki a távoli zónából tudta feltörni a védekezésünket. Ő rá megkülönböztetett védekezési feladatot szabott ki a Lajos, az összes többi ellen pedig tudtuk zárni azokat a folyosókat, hogy nem tudták befejezni. Itt nagyon kellett gyakorlatilag kiemelném nem csak azt a részét, hogy fizikálisan és játéktudásban, viszont mentálisan is, és a taktikai fegyelmet betartva kézilabdáztunk. Én ennek tudom be főként, ez egy nagyon fontos dolog volt, hogy taktikailag érettek tudtunk lenni, és azt a fegyelmet, azt a taktikát tudtuk végig 60 percen tartani. Ezért is tudtuk megfordítani a második félidőben ezeket a mérkőzéseket.
Ahogy így nézem a teljesítményeket, nyilván az ember emlékszik néhány mérkőzésre, de a gólszerzők azok ugye mindig megvannak említve, hogy azért minden meccsen volt valaki húzó ember, hol Kontra Zsolt tudott hozzátenni többet, hol te, hol Kovács Péter, vagy éppen Marosi László, tehát így a meccseket, ha felidézzük. Ez kellett mindig egy extra teljesítmény?
Hát mindig nem tud az a játékos, én azt gondolom, ugyanazt a teljesítmény nyújtani, ugyanakkor megmutatja a csapatnak az érettségét is, és az, hogy a csapatban milyen játékosok játszanak. Ha csak egy-két meghatározó játékos van, nyilván taktikailag könnyebb felkészülni abból a csapatból, vagy kiiktatni azt a játékrendszert, amit az a játékos erősségével tud mutatni. Igen, ezt jól látod. Az egyéniségek mindig a pályán voltak, és mindig volt olyan játékos a mezőnyjátékosok közül, aki a védekezésben, támadásban extra tudott nyújtani. kiemelném a kevés kapott gólhoz, azért nyilvánvalóan kellenek a kapusaink is. Tehát egy, így tudtunk egy egészet alkotni, hogy mindig volt, aki tudjon lendíteni.
Ugye mesteredzőként is átlátod már ezt a dolgot, hogy mi volt akkor és mi van most, úgyhogy sokan mondják, hogy ez még egy klasszikus más kézilabda volt. Akkor is az volt már, hogy azért ott a belső emberek dolgoztak főképpen, kevesebb lehetőséget kaptak a szélsők, mert hát most azért megnézzünk egy meccset, azt látjuk, hogy a szélső védekezik, meg gyakorlatilag ott áll kint a csücsökben, és vagy kap labdát, vagy nem sokszor meccs közben.
Én azt gondolom, hogy a kézilabda 4 évenként mindig megmutatja, hogy melyik irányban változik. Mindig vannak újdonságok, nagyon sokszor visszanyúlnak több évtizedes technikai elemekhez, illetőleg azokat fejlesztik tovább. Tehát mindig színesedik a kézilabda. Ugyanakkor a versenyrendszer is alakítja a játékot, hiszen egyre inkább üzleti oldalról is meg kell közelíteni ezt a játékot, mert egy rendkívül attraktív és egy jó játék, és abban az irányban pozitívan tudja megmutatni a játék szépségeit is. Ez a kézilabdázás nem csak, hogy gyorsan, akkor is gyorsak voltunk, most már extra gyors, tehát valamikor nagyon, nagyon nehéz követni, annyira gyors a támadás vezetések. Viszont azok a szabályok, inkább ez irányba térnék ki, hogy védi a játékost, nem engedik azokat a szabálytalanságokat, most már van videóbíró, amivel visszatudják. Tehát
régen ez nem így volt?
Régen azért a küzdelmek azért véresebbek is tudtak lenni, illetőleg a sérülések is többször. Most már hála Isten, ezek már változtak pozitív irányban. Ugyanakkor a technikai elemek, a technikai képesség szintek is nagyon-nagyon sokat finomodtak. Említetted a szélsőket, a dobás variációk, a befejezés variációi nagyon sok mindenben a technikai elemet mutatják. Később már látható volt az, hogy ezeket, például a pörgetett dobásokat, Karsokievics, egy orosz balszélső, aki, én úgy emlékszem, hogy ő kezdte el ezeket a dobás variációkat, és nagyon gyorsan elterjedt. Tehát ezek az elemek, ez mindenféleképp. Aztán
hát akkor a még ezt most nem alkalmazták a mi szélsőink például?
Hát már tudta, azért egy Horváth Gábor, aki nagyon fogékony volt erre, ő már kezdte alkalmazni a pörgetéseket, az ível dobásokat, ezeket főként, de brilliáns szélsőkkel rendelkeztünk mi is, és az északi játékkultúra is, említhetném a németeket is, tehát akkor abban inkább a keményen gyorsan meglőtt kis területek, inkább ezek voltak a jellemzők, de most már láthatóan azért ez teljesen kiszélesedett ez az irány.
Persze, hát azért most, ha megnézzük, már a szélsők is lassan gladiátorok. Azért a ti időtökben még voltak alacsonyabb termetű játékosok, és igaz jó fizikum volt például Kovács Mihály, de hát milyen alacsony most a mostani trendhez képest?
Hát van most is, azért tudnánk most is említeni hát alacsonyokat, ugye... de ez így igaz. Egyre inkább szükség van arra is. Tehát én inkább azt világítanám meg ebből a részből, hogy a férfiak most már lassan, hogyha a Bundesligát nézzük, vagy a válogatott, bármelyik válogatottat nézzük, lassan kinövik a 20x40-es pályát, tehát nekik már lehet, hogy egy szélesebb, nagyobb méretű pályára lenne szükségük. Viszont a szépséget valószínűleg nem tudnák így megmutatni, mint amit most mutat a játék.
Ha már belementünk ebbe a korrajzba, akkor most azért azt is látjuk, hogy még közel a 40-hez is extra teljesítményt nyújtanak játékosok. Akkor abban az időben már egy 35 éves játékos idősnek számított?
Ez egy nagyon jó kérdés, amit most felvetsz. Minden változott, a játéképe is változott, és az edzés metodika is véleményem szerint nagyon sokat változott. Itt a játék életkorok megvilágítása szempontjából a preventív edzés módszerek, a regenerációs időszakok, a táplálkozás, ezek mind-mind-mind nagyobb hangsúlyt kapnak már a napjainkban és évek óta. Ez pont azért van, hogy elkerüljék a sérülések a játékosokat, hiszen hogyha ha lehet a karrierje ketté törik egy játékosnak, mondjuk, hogyha a első keresztalak szakadások jelentkeznek, vagy akár súlyosabb sérülések is. Ez edzés metodikában mindenféleképpen fontos, hiszen ahogy említettük, hogy gyorsul a játék képe egészen már a támadások számai 70 fölött vannak, tehát ez egy rendkívül komoly megterhelés. És hogyha ezt sorozat mérkőzéseken nézzük, vagy edzéseken nézzük, hogy milyen ingereket kapnak a játékosok, ez rendkívül fontos, hogy ezeket ki lehessen védeni.
Menjünk egy kicsit vissza akkor a világbajnokságra, ugye említettünk már három mérkőzést, és akkor jött egy olyan, ami hát mindenképpen gondolom az is presztízs csata volt, mert most egy magyar-román bármilyen sportágban az dupla energiákat mozgat meg a magyar játékosokban. Hát ott megvertétek a románokat 19-17-re, itt a szünetben a magyar válogatott vezetett 10-9-re. Akkor is ilyen nagy csaták voltak már a magyar-románok?
Abszolút, abszolút erre. Én azt gondolom mindenki úgy kellett, hogy úgy készüljön, hogy nem csak a nemzeti mez van fenn, hanem a nemzetek csatája. Azt kell tudni, hogy azért 40 évvel ezelőtt a román férfi kézilabdázás szintén uralta, sőt a korábbi időkből is uralta a kézilabdát, egy egészen más ütközet volt egy román ellen, mint hogy bármelyik másik ország csapata ellen. Itt az volt a kuriózum, hogy egy hatalmas jégcsarnokban játszottunk, és egyszerűen éreztük, hogy alattunk jég van, mert húzta az a... Nem tudták úgy leszigetelni a pályát, hogy az valójában jó legyen, és végig nagyon küzdelmes játékot játszottunk. Ott egyébként még mindig előttem van az a kép, amikor kivédekeztünk egy támadást, és az utolsó percekben voltunk, és Kovács Misinek tudtam előre ívelni, egészen a 9 túloldali 9-esen belül kapta meg, és abból lőttünk, hogy akkor nyugodtunk, meg tudtuk, hogy megvertük a román válogatottat, hiszen ez egy sorsdöntő mérkőzés volt számunkra.
Milyen volt akkor a sportdiplomáciánk? Ugye Magyarország és Románia is a szocialista tábort erősítette, és hát itt voltak ugye a nyugati nagyhatalmak, dánok, svédek, akikkel már játszottatok. Ott éreztetek valami előnyt, hátrányt abban az időben a Nemzetközi Kézilabda Szövetségnél?
Hát ezt nem tudom megítélni, megmondom őszintén, nem láttam ezt az oldalát. Én a szervezést tudnám kiemelni, ami borzalmasan komoly szervezés volt de az összes világversenyen, és igyekeztek arra a rendező országok mindig, hogy figyeltek arra, hogy mindenki ugyanolyan meg olyan bánásmódban vagy ugyanazokat a feltételeket kapja meg úgy az elszállásolásnál, mint a transportoknál.
Pedig hát Svájc nem egy kézilabda nagy hatalom volt. Ennek ellenére mégis ilyen jó rendező volt?
Való, igaz. Én azt gondolom, hogy itt azokat a protokollokat, amit megkíván egy ilyen világverseny rendezése, azokat a protokollokat minden nap kontrollálták, és minden nap segítséget nyújtottak benne.
Aztán megint jött egy más stílus a világbajnokságon a román verés után, jött Dél-Korea, és hát egy nagyon szoros első fél idő volt 16-16, aztán viszont lett belőle egy 10 gólos győzelem, és nekem az rémlik, hogy Kovács Péter fölhívta, hallottam ezt a történetet, az édesapját, és az édesapja éppen meccset nézett és szurkolt, és akkor mondta, hogy szia papa, és mondja, hogy hát te meccset játszol, hogy hívsz telefonon? Hát azt mondja, ez már lejátszottuk a meccset, csak a magyar televízió nem közvetítette élőben ezt a meccset, csak felvételről. És akkor átment állítólag a papa a szomszédba, és fogadott a szomszéddal, hogy vezetett még talán Dél-Korea, hogy megverjük a Dél-Koreát, azt hiszem 5 liter borba, és hát ugye biztosan, mert már tudta, hogy nyert a magyar csapat, nem tudom, ezt hallotta, de...
Nem, ez nem jutott el hozzám, de ez nagyon jó. Igen, valóban így van. Ha Dél-Koreát nézzük, egy más, egészen más játékstílusról kell beszélnünk. Úgy az indulócselek, az átadások és az átlövések, megnő az egy-egyeknek a dinamikája, és rendkívül ötletes, kreatív kézilabdát játszik egyébként a távol-keleti országokból, akár Japánt, hogyha nézzük, vagy akár nézzük a Dél-Koreát. Ha jól emlékszem, mi a Dél-Koreával a felkészülés alatt Debrecenben találkoztunk, és ott egy hatalmas verést mértünk rájuk. Nyilvánvaló egy hosszú utazás, egy edzőtábor, az mégsem ad egy olyan képet, egy olyan valós képet, mint egy világversenyen történő mérkőzés. Viszont itt a védekezésünk állt össze, és ebből olyan gyors lerohanás gólokból tudtunk a második fél időben egy ilyen hatalmas előnyt szerezni.
Ugye kapusokat már említetted egy fél szóval, Hoffmant és Orost, vagy éppen Bírót, hárman voltak ugye a keretben.
Igen.
És azért, ha most megnézzük a kapusokat, hát akkorák, hogy nem férnek be a kapu falá. Ők azért nem voltak ilyen nagy termetű kapusok, akkor más volt a trend a kapuvédőknél?
Hát a technikát és a gyorsaságot, a mozdulatgyors és a reakciógyorsaságot, ugye azt emelném elsősorban mindegyik játékosunk vagy kapusunknál ki. Azon kívül azt tudni kell, hogy az összes kapusunk szaknyelven szólva notesszal rendelkezett, tehát mindenkire tudta, hogy hova fog lőni, mi a kedvenc oldal, melyik a kedvenc sarka. Ezt nyilván egyeztettük is, hogy ha hagyjuk meglőni, vagy meglövetünk egy játékost, akkor abból már ők tudják olvasni, hogy...
De akkor még nem volt ilyen videórendszer, mint most, amit alkalmaztok te is edzőként.
Hát nem így való igaz. Akkor már kezdetlegesen voltak VHS felvételek, és lehetett vágásokat készíteni, de inkább én azt emelném ki, hogy a Lajos Picasso festményei ugyanis felkészült mindenből, és egy taktikai megbeszéléseink azok másfél órásak voltak. Hát igazából a rajzok. Tehát felrajzolta, milyen játékrendszerek vannak, kinek hogyan kell erre egy taktikai megbeszélést tartottunk, és akkor ebből a végén, amikor már egy lapra mondjuk a Lajos 8-10 játékot felrajzolt, akkor abból már mi úgy hívtuk, hogy Picasso festmény lett.
Igen. Te például 7 métereseket vállaltál a mérkőzéseken? A válogatottban?
Azokra is megvoltak a lövéseink. Volt, amikor lőttem én is 7 méterest, ha jól emlékszem, akkor itt még nem annyit vállaltam, mint a későbbi időkben.
Ennek az oka, hogy azért általában egy rutinos játékosra bízzák, rutinosabbra? Mondjuk ott volt Kovács Péter, vagy Kovács, meg kilőtte akkor a büntetőket?
Hát erre többnyire volt, amikor a Kovács Misi, volt, amikor a Kovács Péter lőtte, volt, amikor a Kontra Zsolt lőtte, aztán kiemeljük Iváncsik Misit, akinek szintén magas szintű volt a dobó technikája, tehát váltakozva lőttük a felváltva a 7 métereseket. Ezt főként a Lajos döntötte el, mert ő látta, hogy kinek mennyire jó most, mennyire stabil, mennyire jó a formája.
Gyurka Jánossal Balogh Balázs beszélgetett az 1986-os férfi kézilabda VB-ről, amelyen a magyar válogatott ezüstérmet szerzett. És a folytatásban is maradunk annál a világeseménynél.
Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Az 1986-os férfi kézilabda világbajnokságot Svájcban rendezték február 25-e és március 8-a között, és a magyar válogatott a mai napig meg sem közelített eredményt ért el, azon ezüstérmes lett. 40 évvel a VB után 2026. március 9-én a csapat akkori szövetségi kapitánya Mocsai Lajos és 224-szeres válogatott szélsője Kenyeres József volt a hazafutás vendége. Szabó Szilvia beszélgetett velük.
Előző évben 1985. augusztusában neveztek ki téged Lajos szövetségi kapitánynak 31 évesen. Nem tudom, hogy visszatudsz-e arra emlékezni, hogy ki hogyan fogadta ezt, mennyire volt váratlan, hogy egy ilyen fiatal, már nem pályakezdő és már komoly sikerekkel a háta mögött lévő szakember, de mégis fiatalnak mondható szövetségi kapitányt neveztek ki.
Ez egy viszonylag egyenes út volt, mert megelőzőleg 82-ben egy napon 24 órán belül Jóska Honvéd, én a Vasas női csapat edzővé lettünk, BL-ben a csapatok Európa-ka győztesei. Azok után a Vasas női csapata, az a munkát, amit elvégeztünk, abban a stílusban, abban a nagyon nagy megterheléssel nem nagyon akarták, szóval szerették volna az idősebb játékosok végigvinni, és kaptam egy levelet, ami a budapesti Honvéd edzői pozíciójára szólt, az 83. És akkor én a azonos korosztályú játékos társaim 55-54-esekkel, Jóskával, Péterrel és a többiekkel vállaltam azt, hiszen a Kovács László, akivel egy asztallal ültünk egymás mellett a testnevelési egyetemen, tehát sokkal többet foglalkoztunk a kézilabdával, mint talán a családainkkal akkor, és ebből adódóan, utána ő válogatott edző volt, ekkor kaptam a fölkérést, és ami különleges volt, hogy a játékosok jelezték, hogy szeretnének velem együtt dolgozni. És akkor jött ez a tragédia, ugye nem mentünk el az olimpiára, egy kiváló Kovács László edzői munkája, egy kiváló Honvédra épülő magyar nemzeti válogatottal, és akkor tulajdonképpen voltunk, azt hiszem, Lengyelországba egy ilyen ellenolimpiai tornán, és az borzasztóan rosszul esett mindannyiunknak, hiszen azt tudnotok kell, hallgatóknak is, hogy egy labdajátékos több mint kétharmada csak egy olimpiára tud kijutni. Úgyhogy akkor én ott engem az újságírók jöttek, hogy milyen nagyszerű, hogy bojkottálunk, elutasítottam nagyon keményen a Honvéd csarnokba, és tulajdonképpen akkor már hagytak engem abba a helyzetbe, hogy megismerjem a válogatott hangulatát, az ott lévő munkát, és úgy ettől az időszaktól már 83. augusztus 3-ától az volt már egy formai, de előtte mi már együtt dolgoztunk elég sokat.
Gyurka János volt itt az elmúlt napokban, két nappal ezelőtt, és ő azt mondta, hogy az nagy erőt adott, hogy annyira tudtad motiválni a játékosaidat, hogy ez adott nekik egy plusz dolgot. Mindjárt meghallgatom a te reakciódat. József, téged kérdezlek, ugye te jártál két olimpián, kiváló szakemberekkel dolgoztál. Te hogyan fogadtad az akkor nagyon fiatal Mocsai Lajost, mint szövetségi kapitányt?
Hát nekünk így visszatérve, hogy ez a 84-es olimpiára való kijutás nem történt meg, ez óriási törés volt annak a csapatnak. Ott szerintem a csapat 90%-a azt mondta, hogy ő befejezte válogatott szinten, én is többek között, meg a többiek is erről beszéltünk, és akkor szerintem a Laci is azért váltott onnan a válogatott padjáról, mert ő benne is egy óriási törés volt ez. És amikor utána meghallottuk, hogy a Lajos lesz a válogatott edzője, és ő elkezdett velünk beszélni, hogy na ez a generáció még egyszer fogjon össze, és álljunk össze, és mutassuk meg a világnak, hogy azért ennél mi többek vagyunk, és ennek alapján jutottunk mi oda, hogy a 86-os olimpiára így összetolt rakni minket.
Te meg tudod erősíteni ezt, hogy ez a motivációs készség volt az, ami úgy összerántotta a csapatot? Természetesen utána más sportszakmai dolgok is jöttek, de elsőként az, hogy akkor ezek szerint mindenkit meg tudott arról győzni, hogy itt a helye, ott
igen,
a helye.
Igen, abszolút, sőt, hát mivel, hogy szinte majdnem egy korosztály voltunk, meg együtt voltunk válogatottak kezdőként, meg ifi válogatottak annak idején, Fazekas Laci bácsinál, tehát ő másképp állt hozzánk. Tehát ő, mint edző, megkövetelte a munkát, nem is keveset, azt hiszem, de emberként úgy állt, mintha a barátom, úgyhogy játszótársaink lették volna. Megbízott bennünk, és ő olyan dolgokat megengedett nekünk, amit lehet, hogy egy más edző nem engedett volna meg, az, hogy kikérte a véleményünket minden esetben, hogy mi hogy látjuk, ő hogy látja, és így raktuk össze ezt a csapatot. Igazából ő ebben nagyon profi volt.
Uh-huh. Csapat sportágban sokszor beszélgetünk arról, hogy egy edző hogyan tudja kezelni a világsztárokat, a sztárokat, meg tudja nyerni az öltözőt. Neked nem voltak akkor ilyen problémáid, hogy a rutinos játékosokat magad mellé állíts, hanem egyből az volt, hogy oké, csináljuk, és még egy Kovács Péter is itt a szavaidat, hogy úgy mondjam.
Ez egy érdekes megközelítés. Én azt gondolom, hogy amit a Jóska elmondott, az első az, hogy egy érték alapú közösséget tudtunk alakítani. Az érték az volt, hogy ők utolsó évjárat volt, akik sajnos átlagban a 8. helyezésünk volt a legjobb a világverseny. Hogy nyerjünk egy komolyat, hogy elverjük a világot. Erre összefogtunk mi fiatalok. Az érték alap megvolt. A másik, az a három dolog, hogy az ember egy egyetemen tanított folyamatosan, tehát megvolt az a szakmai hitelesség, ami a szakmai bizalmat létrehozta. Tehát a bizalom az első. Ha ők nem hittek volna a közös munkánkba, nem bíztak volna bennünk, akkor óriási gond lett volna. És ami elhangzott, az a szolgálat alapú edzői munka, tehát rendkívül szigorú szakmai munka, nagyon komoly fölkészültség, és nem csak a mit, mikor, hanem a miértre meg tudtuk közösen találni a választ. Tehát amit a Jóska mondott, hogy utána megbeszéltük, hogy miért csinálunk ilyen napi 4 edzést Mátraházán, és a Fodor Jancsi, emlékszel, én hoztam be Magyarországra a floorballt, és az első ütőket fölvittem, és azt mondta, ha most nem verjük el a világot, Lajos, akkor soha. Mm. És ők ilyen mentalitással edzettek, rendkívül sokat, ma már azt hiszem elfutnának a játékosok jelentős része, amit mi közösen megcsináltunk.
Amikor téged kineveztek, az akkori Nemzeti Sportban ezt nyilatkoztad. Ismerem őket, tudom ki, mire képes. Megnyugtat, hogy mindannyian vállalják azt az áldozatot, amit én várok egy válogatottól. Erről beszéltetek eddig, és tegyük azt hozzá gyorsan, hogy ha jól tudom, 16-7 volt a felkészülésre. Tehát most mondhatjuk, hogy ideális helyzet volt, legalábbis a mai edzőkhöz képest, hiszen ma ezt nem lehetne megtenni. De mit jelentett ez a 16 hetes felkészülés? Gondolom távol a családtól, lemondásokkal, őrült munkával járt minden.
Igen, ez folyamatosan, de hát mi ebben nőttünk föl. Tehát a Lajos előtt a Kovács Laci volt az edzőnk, aki ugyanezt. Előtte a válogatott edző a Faludi Mihály volt, 74-től vagy 75-től, ő ugyanez a fanatizmus volt benne, hogy munka, 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 tehát nekünk ez igazából nem volt egy akkora dolog, mert tudtuk azt, csak azt a Lajosban mi azt láttuk, hogy ő egy fiatal feltörekvő edző, akinek új dolgok jutnak eszébe, és új dolgokat visz be a játékunkba, meg az edzésmódszerbe is. És ez nagyon fontos volt, és akkor mi egy új impulzust kaptunk, mert nem mindig ugyanazt azt a metódust hajtottuk végre, amit előtte, hanem most egy egészen más dologgal álltunk szembe, ami nagyon pozitív volt.
Végig megyünk majd a világbajnokságon, de talán kimondható az, hogy a csapat erőléti ereje, az mindenkit meglepett, és sok esetben ez okozta a győzelmeket. Most, amikor egy szakmai stábról beszélünk, egy válogatottnál beszélünk, erőnléti edzőről, kapusedzőről, dietetikusról, gyúróról, orvosról, akkor a te stábod hány tagból állt, és kifelelt például az erőnléti képzésért?
Ez egy érdekes dolog, erről azért nehéz beszélni, mert ugye magamról kell megfogalmazni néhányat. Az erőnléti edzések, az ott lévő kondicionális munkát mind magunk végeztük. Tehát mondok egy nagyon érdekes példát talán a hallgatóknak. Én 82-ben a BL győzelme hatalmas orosz válogatott Kijev ellen, jugoszlávokat elvertük. A férfiaknál 94 vagy 96-ban, pontosan már nem emlékszem, Düsseldorfban tanítottam az IHF mesterkurzusában a csellezést. És a Bengt Johansson, a svéd válogatott edzője, ki volt Európa bajnok, világbajnok többször, és 4 olimpiai döntőt nem sikerült neki megnyerni, sajnálom. bemutatta azt a kondicionális súlyemelő programot, amit mi Kovács Lászlóval 82-től már elvégeztük. 14 gyakorlatból 12 azonos volt. Tehát nekünk ez természetes volt annak idején a TFN, hogy azok a leghasznosabb gyakorlatok, amely a lövőerőt, az ugróerőt, a törzserőt, az állóképességi munkát, a mini intervalltól kezdve, mi mindent alkalmaztunk. Én azt gondolom, 10 évvel megelőztük a világot, mind a női, mind a férfi viszonylatban. Ami a legfontosabb, hogy megvolt az az erőnk, az a közös erőnk, az átadás és a fogadásnál, amit egyik példaképpen Török Boldog mondta, hogy támogassátok ezt a fiatal edzőt, mert ő olyan energiával vesz részt a folyamatba, amit a csapat hasznosít, azonos hullámoszon vannak, és óriási küzdelemre képesek. Tehát ez volt az egyik nagyon fontos erőnk. A másik, akkor röviden válaszolom, nekem Adorján János, sajnos elvesztettük, édesanyám egy napon halt meg, úgyhogy különös kötődésem is van, de ő arra kért, hogy minden edzést én vezessek. Ő mindent megcsinál, segít a háttérbe, nagyon jó ember volt, de abban a munkában, amiben mi a fájdalom kínzónába bele szoktunk közösen, abban ők nem vettek részt. De ez a csapat igényelte, és ez óriási élmény volt velük együtt dolgozni.
Ez így volt, József, igényeltétek?
Igen, igen, hát nekünk ez egy természetes dolog volt, tehát mi nem mágáltunk az ellen, hogy most reggel 7-kor mentünk a konditerembe, és kondiedzés van, mert annyira természetes volt ez, hogy végig ezt csináltuk 15 éven keresztül, tehát nekünk ez nem volt újdonság, tehát ez abszolút. És örülök, hogy a Lajos megemlítette az Adorjánt, mert úgy olvasgattam a megemlékezést, hogy 40 éve történt, és mindig leírják a csapat névsorát, edzőjét, és Adorján János nem említik, pedig hát a Lajosnak volt a jobb keze annak idején, és azért ő is tevékenyen részt vett abba, hogy ezüstérmesek lettünk.
Nem véletlenül kérdeztem, tehát amit most esetleg 5-6-7 ember végez, azt jó esetben ti
igen.
Ketten vagy egyedül.
Plusz az orvosi táv. Kette a szakmát, ketten. Mit több plusz az orvosi? Gyúrok. Az a rehabilitáció, arra szükség van, és volt is.
Igen, erről is beszélünk majd, hiszen 12 városban, 13 csarnokban rendezték ezt a világbajnokságot, sokat kellett utaznotok, és 12 nap alatt 7 mérkőzés várt a magyar válogatott, úgyhogy gondolom, hogy a gyúróknak is, vagy a gyúrónak is komoly feladata volt. József, az igaz, hogy ti úgy mentetek ki, vagy legalábbis hivatalos azt fogalmaztátok meg, hogy a legjobb 6-ba szeretnétek bekerülni, ami ugye olimpiai indulási jogot ért, de ti magatok között azért úgy titokban arról álmodoztatok, vagy kimertétek mondani, hogy ennél jobb eredményre is képesek lehettek?
Folyamatosan kimondtuk, tehát mi minden világversenyre úgy mentünk, és az olimpiákra is úgy mentünk ki, hogy mi dobogón akarunk végezni, és most pont ez, hogy a 84-es olimpiára nem tudtunk kijutni, ahol szerintem a férfi vonal egyik legjobb eredményét tudtuk volna elérni, mert abban a korban voltunk, meg abban az edzettségi állapotban, hogy szerintem ott mi dobogon végeztünk volna, de hát ez már nem fog kiderülni. Mi ezáltal 86-os VB-re úgy mentünk, hogy most még utoljára bebizonyítjuk, hogy mi ez a generáció képes arra, hogy jó eredményt érjen el.
Szó volt már arról, hogy az újításban, az innovációban te élen jártál. El tudnál mondani 2-3 olyan dolgot így a hallgatók kedvéért, hogy mik voltak azok az újítások, amik a te nevedhez fűződtek?
Az első dolog az, hogy a fölkészülési rendszerünket, ahogy elmondtad, olyan mértékűre tudtam bővíteni, ami a magyar kézilabda társadalom elfogadott. Tehát a klubok, a ligatárs támogatásával tudtunk ennyit dolgozni. Nem tudtunk volna egyébként így fölkészülni. Ez az első. Tehát minden abban rejlik, hogy az ember milyen módon tud időt szentelni a komoly munkára. A másik dolog, ami a nem transzcendens, tehát a spiritualizmusnak az a része, amikor a játékosok és az edzők érték alapon összefognak, és a pályán az edzésen olyan erkölcsi dominancia alakult ki, ahol egymásért küzdöttünk minden pillanatban a jobb teljesítményért. És ezt a hangulatot meg tudtuk valósítani, és ezt át tudtuk közösen egymásnak adni. Tehát nagyon fontos, és ez a belső motivációval, tehát avval az elhatározással, hogy mi dobogóért megyünk mindenképp. A másik dolog, hogyha visszaemlékezünk, egy-egy ilyen trükk. Elmentünk, elvittem a csapatot közösen a jugoszlávok ellen játszani, 3 meccs. Ha emlékszel, egy döntetlen, volt egy győzelmünk tévémeccsen, és a harmadikon az Iván Snoj, aki akkori vezetője volt a Nemzetközi Szövetségnek, kérte a Marin Serbán nevű két román bírót, hogy 7 gólos félidei vezetésnél, ha kikap a jugoszláv csapat, aznap este leváltják a Zsivkovicsot. Ez nagyon komoly történet.
A jugoszláv szövetségi
kapitány. És az Arszan Aglicsot, a világhírű kapus, már külön ültek a bankettőn egymástól a csapat, és az edzők. Így aztán nem lépték ezt meg, és aztán minimálisan kikaptunk, mert a második fél időben már középkezdésben is gólt kaptunk, elvették a labdát lépés miatt, tehát már tényleg röhelyes volt, és szólt is, hogy elnézést kérte. Tehát magyarul a világ legjobbjaival tudtunk készülni. És a magyar csapat bekerült abba a körbe, hogy hívták a világkupától kezdve mindenre. Bevezette a nemzetközi edzőtáborozást, ahol például a németekkel játszottunk oda-vissza olyan mérkőzéseket, ami alapján bennünket edzőtáborral együtt idegen környezetbe tudtunk jól játszani. A legfontosabb, hogy a sporttudomány azonos állása és az elemző munka során, amit a Testnevelési Egyetemen kollégáimmal, hallgatóimmal a világ kézilabda fejlődését megelőző tendenciákat, most ugye a mesterséges intelligenciáról beszélnek, de mi megelőztük. Nekünk volt olyan nagyunk, hogy a világ élvonalának 2000 rendezetlen védelme elleni támadása másodpercnyi idő fölépüléssel hogy zajlódnak a törvényszerűségek. És a védekezésnél a hatózónát, amit később a svédek védekeztek, a 3-2-1-es, amisivel világszinten védekeztük, a hatózóna fölépítése, amit mondhatunk, hogy a svédek tulajdonképpen hasonlót védekeztek sikeresen későbbiek, ennek az alkalmazása, váltogatása. A támadó taktika sokszínűsége, a labdás-labda nélküli technikák és alapmozgásoknak az aránya, tehát azért nem szeretnék egy ilyen műsorba bele menni, mert szaknyelv előjön, tehát a keresztmozgásos játék, a helycserés játékból való pozíciós játék, a rendszerváltásos játék, először jelent meg egy olyan ütvezetbe a magyar kézilabdába, amely olyan szabályokra épült, amivel nyerni tudtunk, tehát ez a munka mögötte volt valóban. Uh-huh. És ezt érezték a játékosok, hogy ez más, mint amit előtte csináltunk.
Említetted, hogy a nemzetközi mezőny már számolt veletek, azt viszont kimondhatjuk, nem, hogy a médiában benneteket nem emlegettek a világbajnokság előtt esélyesként. Ez könnyítette a helyzeteteket? Tehát nem volt olyan média figyelem, ami mondjuk elvonta volna a koncentrációt?
Érdekes, ez nem jelenik meg a beharangozókba. Kint játszottunk Svájc ellen egy meccset.
Igen.
Súlyos vereség.
Igen.
2 beállót játszottam végig, amit sose játszottunk, emlékszel? Mert ott volt az össz ellenfél film, ezt az új információt, és mi megbeszéltük előtte. Fiatalok, ott fogunk szenvedni, beállunk, statikusan nem is lett.
Tehát megtévesztés gyanánt.
Abszolút, ezt tudtuk, tehát ők tudták. Nem féltek tőle ezt alkalmazni. Tehát nyilván az ember ideig, óráig, akkor még ez a gyors videó elemzések nem is mentek annyira, hogy egy városban, másikban hosszú idő volt átküldeni, de másnap mérkőzés volt, stb. Tehát én azt gondolom, hogy ezekkel a lehetőségekkel mindenképpen éltünk, és ez abszolút világosan kimondható, hogy bennünket nem vártak az első 6-ba. A mi célunk pedig a dobogó volt. Tehát óriási diszkrepancia volt a 2 elvárásban, ebből olyan belső feszültség alakult ki pozitívan, hogy mi azt gondolom, hogy úgy mentünk föl, ez Skandináv, Izland, Dánia, vagy akkor a Svédország,
Jugoszlávia.
Utána a végén a jugoszlávok, de közben azért ott volt a Korea, aki később olimpiai döntőt játszott, tehát nem volt könnyű útunk, és volt egy kéztörésünk is, azért ne felejtsük, hogy Kovács Péter az Algérie meccsen eltörte a sajka csontját a lövőkézen. És bejött, és ránézek, Zürichbe, könyökikbe volt gipszelve. Te mondom, Péter, hát itt valami baj van. Akarsz a világbajnokság? Azt mondja, hogy ne, én. És ott levágtuk.
Nem volt kérdés, hogy játszik.
Levágtuk. Lajos.
Tőlem tanulta. Mert a hollandiai.
Hát nekem is előtte neked igen. volt. Igen. Na most valójában úgy volt, hogy levágtuk, és volt ugye a gyúrónk, aki akupresszúrával és tigerpontokkal, azt se tudtuk annak idején, hogy az merre van, gyógyított, és mellette ült egész éjszakánként, és fájdalomcsillapítást végzett, és utána injekcióval bekötött kézzel. A döntőn 5 gólt lőtt a Péter törött kézzel, az, hogy sáncolni ösztönösen nem mert annyira, a Vujovic az értető volt, mert arról nem tettett, mert nem ő szabályozta. De az, hogy ő törött kézzel játszott, az evidencia volt.
Hogyha a keretre visszagondolsz, József, akkor mennyire volt ideális a fiatalok és az idősek aránya, illetve mennyire tudtatok ti rutinosabb játékosok segíteni esetleg, és a szövetségi kapitány segítőiként vagy jobb kezeiként a fiatalokat terelgetni?
Igazából a nagy különbség nem volt, azért 2-3 év volt a különbség, mert azt hiszem a Gyurka Janiék 3 évvel fiatalabbak, talán a
64-es.
Mennyi?
61-es.
Hát akkor 5 évvel, igen, akkor 50-nél, akkor Iván Csikmis.
Gyurka János akkor 24 éves volt, igen. Talán, tehát ő fiatalnak mondható, igen. Viszont Kovács Péter 33, tehát itt azért 9 év.
31.
Igen?
55-ös.
Még fiatalabb nálam a Péter egy hónappal, tehát pont azért tudom, mert az a születésnapunkat
úgy ünnepeljük. Jó, hogy olimpián volt annyi, amit mondasz.
Igen. Tehát abszolút olyan csapategység volt, tehát itt nem volt az, hogy most itt valaki kilógott volna ebből a csapatból, tehát mindenki tudta, és barátok voltunk, tehát nem volt az, hogy most itt valaki kilógott volna ebből a közösségből, abszolút összetartóak voltunk. De azt hiszem a VB-n ez meg is mutatkozott, mert ennyiszer végjátékot még magyar válogatott nem nyert meg, mint ahogy mi megnyertük ezeken a világbajnoki mérkőzéseken.
Hát az egygólos győzelmek azok.
Igen,
azok,
és hát az a kettő a is, meg az egy, meg igen. Két gólos győzelmek, és ez mind a végjáték, és ma látjuk a mai kézilabdában, hogy milyen fontos a végjátéknak a szerepe, és mi előtte azért elég sok mindent elbuktunk pont a végjáték miatt, amit nem jól alkalmaztunk, vagy nem tudtuk úgy végrehajtani, ahogy kellett volna.
Annyi idő van. A jobb szélről kezdve egy Iváncsi Horváth Gábor, ugye?
Igen.
Gyurka Jancsi, Fodor János, akkor Debre Viktor, Kovács Misi, Szabó Sonka, beálló sajnos, hogy már nincs közöttünk, Orosa kapuban nincs közöttünk, Bíró Hoffman páros, balátlövével, Kovács Péter, Marosi Laci, Kenyeres, kontrapáros, tehát itt a korosztály különbség az nem jelentkezett.
Könnyű volt a keret összeállítása, vagy volt álmatlan éjszakát, hogy kit hagy ki?
Hát, nézd, senkinek nem kívánom azokat az időszakokat, amikor utazol egy olimpiára, a női csapatnál fordult elő, akit itt hagytam, és utána olimpiai döntőt játszottunk, sok mindentől elesett az életébe. Nagyon nagy felelősség. Gondold el, aki végigcsinálta veled, a hihetetlen Putis Jenő volt. Hát nagyon sokat segítettek, és tisztelet jár érte a mai napig, nem kerültek ki ezekre a nagy világversen. Ez egyedül a szövetségi kapitány felelőssége, de azt gondolom, hogy ezt becsülték bennem a játékosok, hogy egyrészt szakmailag indokolt volt, másik mindenképpen a szakmai, a csapat érdekében döntöttem mindig, és azt hiszem, hogy ezt el is fogadták, még ha adott pillanatban fájt is tudomásul vették. Ebből különösebb konfliktusom soha nem volt.
Hogyha az akkori erőviszonyokat nézzük, és a VB mezőnyére rátekintünk, azt látjuk, ez egy 16 csapatos világbajnokság volt, mindössze 3 nem európai nemzet volt itt, Dél-Korea, Kuba és Algéria, úgyhogy mondhatjuk azt, hogy európai dominancia volt jellemző, és amiről már beszéltetek, a skandináv vok ereje, illetve a skandináv kézilabda nagyszerűsége. Kezdtetek Dániával, ott egy 25-21-es magyar győzelemnek örülhet, majd jöttek a svédek, az lett 23-22-es, tehát egy gólos győzelem. Hogyan emlékeztek arra vissza, mekkora dolog volt az, hogy Dániát és Svédországot legyőzte a magyar válogatott, és ott a nyitott védekezéssel sikerült-e esetleg meglepnetek az ellenfelet, vagy valami más kulcs volt, hogy emlékeztek erre a két meccsre, kezdjük ezekkel.
Hát mindenféle, én a dánok ellen mi úgy mentünk fel a pályára, hogy ez egy nagyon jó csapat. És minket szerintem meglepett az, hogy mi erőlétileg jobb állapotban voltunk, mint a dánok. És ezáltal mi ledaráltuk őket. Tehát ez igazából azon múlott, hogy mi fizikálisan sokkal jobb állapotban voltunk, mint a dán csapat. A svédeknél az már egy érdekes helyzet volt, mert a svédek már felkészültek belőlünk. Igen, fél időben még ők vezettek.
Ugye?
Így van. Így van, és itt jött az, hogy a végjátékban pont a fizikális erővel jobbak voltunk, még a svédeknél is.
és ezáltal tudtuk mi őket megverni a végjátékban, ami teljesen jól sikerült, azt hiszem, hogy az bajzőző.
Tehát az Izlandot is úgy agyelvertük, ott meg annyira nemzeti sportág a kézilabda, hogy ővel mindig számolni kell. Sose felejtem, mikor a dán kapus, nem tudom, emlékszel, Jóska, ilyen denevér ruhába hát, jött,
értéke.
Hogy a csukló alól volt szabva a felegítő felsője, hogy akkora felületet takart, igen, hogy nem lehetett látni szélről a kaput. Igen. Be is tiltották.
Igen.
Ezen a világverseny után, igen, mert ez egy abszolút szabálytalan dolog.
Igen, mert ha a kéz alá lőttek, akkor itt megakadt a labda.
Oda meg nem mertem, mert ott voltam melegítője. Igen. Szóval voltak trükkök, és a skandináv kézilabda ellen én azt gondolom pont abban nyertünk, hogy egy racionális, elfogadott, ahogy irracionális, mondjuk részeket kivettük a játékba, és nagyon céltudatos, nagyon fókuszált kézilabdával pontosan, precízen tudtuk elvenni a skandinávokat, és ahogy a Jóska mondta, az egész VB-n a fizikai aktivitásunk az dominált föllényünk, amit végrehajtottunk.
Hogyha végignézzük a meccseket, a második fél időkben ezért múltátok felül az ellenfelet, és a hajrában is.
Pontosan. Igen. Igen.
Gyurka János említett úgynevezett Picasso rajzokat, ami azt mondta, hogy Lajos taktikai, igen, elemzése, illetve felkészítésének a része volt, mert egy papírlapra rajzoltál mindent, amelynek a végén már úgy nézett ki, mint egy Picasso festmény. Erre hogy emlékszel,
mondjuk
József?
A Lajos azt szerintem nem tudja, hogy mi így
nem?
hívtuk.
Nem.
Tehát
a falra rajzoltam.
Igen. És akkor mi hívtuk ezt utólag úgy, hogy Picasso rajzok voltak.
Sajnálom, hogy elraktam volna egy párat.
Tehát ez a csapaton belül volt ez a mondás, hogy Picasso rajz, de hát ő abszolút felkészült minden helyzetből, és mindent fölrajzolt, és tudatosította bennünk, hogy mikor, melyik szituációban mit kell csinálni, tehát ez abszolút működött.
Van egy olasz közgazdász, a Pareto elv alapján, hogyha az ember egy bizonyos mennyiségét a törvényszerűségeknek, például a játék elméletileg megsemmisíted, akkor nem csak az az 5-6 taktika elem nem működik, hanem szétesik az egész csapatjáték. Tehát mi már azok az alapvető szinten elemeztünk, hogy mikor oda kerülünk, ezek azok az alapvető tipikus elemek, amely összefüggésben vannak a játék további szervezésével, és azokat is meg tudtuk akadályozni. Tehát a svédek ellen a Kovács Misinek a nyitott játékában nem tudtak mit kezdeni velünk, mert mi azt is kiválóan tudtuk játszani. A 3-2-1-et a legjobban a jugoszlávok, Iszakovicsénkkal, Bujovics, Vukovics és játszották, viszont mi voltunk a világon a másodikak, akik egy sokkal rendszerre, nem annyi improvizációval, de egy rendszer elméletileg fölépített 3-2-1 volt. Péter középen irányított, mindenki tudta a dolgát, hatékonyak voltunk. Aztán tudtunk már variálni, és az ellenfélhez igazítani, tehát ez nagyon előnyük volt, és amit el kell mondani, hogy az a fizikai küzdőképesség, amit a csapat egymást tudta olyan verseny, csúcs teljesítmény állapotába hozni egy-egy mérkőzésen belül is, hát mondom a példát románok ellen, nagyon érdekes, elvittek bennünket ugye egy kerékpáros, gyors kerékpáros csarnokba, ahol a közönség 20 méterre följebb ült, mint szokott. Uh-huh. Teltház, háromszoros világbajnok román csapat, soha nem győzött Magyarország. Elkezdődött a mérkőzés, a Panne, a görög eredeti milliárdos fiának az edzője, mondta, hogy magyarok nyugodt jönnek meg, itt semmi sanszok nincs. Ment a mérkőzés, szoros, nagyon szoros, és egyszer egy óriási, nem is sikoly, a Misi nem szokott segíteni, Kovács Misit combban rúgták, végjáték. Vezettünk 1-2 góllal, és mire leért, én még ilyet nem láttam a tér, de duplájára dagadt.
Igen.
Ott a padon ott ült, mellettem ült az orvos, Debre Viktor bejött a játékba, hát ő ült 50-valány percig, és gyakorlatilag pillanatban döntetlen lett.
Igen.
Mondom az orvosnak, hogy itt álljunk meg egy pillanat, ez le kéne pungálni a térdet, próbáljunk már valamit csinálni, mert ez nem így van, Misi bomba formában is volt.
Igen.
Egyébként, na és akkor előkerült az injekciós, vérsavot, mindent le, szívták, nyomókötés, döntetlen, és az utolsó két támadás,
visszament.
Kovács Mihály, persze.
Hát ölölte a végén a gólt, amit a...
Kovács Mihály, induló csak, két ember nyakon vágta, így bepattintott a sonkának gól, következőnél indulócsáv betörés hetes. Eldöntött a meccset, ami is. De az, hogy ő vissza akart menni, gyere Doki, csináljuk már, hogy mennék. Tehát fantasztikus emberekkel voltunk. Tehát itt ez egy olyan férfi közösség, hozzá kell tennem, a londoni csapatom közül I.S. Feri, aki most az elnök, gyakorlatilag együtt voltunk a 70 éves születésnapomon, nagyon jó érzés volt az emberek együtt lenni, azt mondta, hogy mi még nem voltunk erkölcsileg olyan szinten, mint a 86-os csapat.
Átvettük gyakorlatilag a csoportmeccseket, tehát a dánok és a svédek elleni győzelem után következett az algériai válogatott, ahol, ahogy említettétek, Kovács Péter ugye kéztörést szenvedett. Ott mennyire volt speciális vagy kellemetlen az afrikai csapat stílusa, és mennyire kellett, vagy volt nehéz felkészülni ellenük, nem tudom, akkor még nyilván nem voltak ilyen videófelvételek, tehát egy afrikai csapatot hogyan lehetett feltérképezni?
Voltak, de nagyon kevés anyag állt rendelkezésre, és a VB alatti programból próbáltunk éjszakánként összevágni egy anyagot. Itt, amit a hallgatóknak tudniuk kell, ugyanúgy, mint az olimpián, a mérkőzések mondjuk 9 nap alatt 7 mérkőzés, vagy 10-11 nap alatt 7-8 mérkőzés, attól függ, milyen a lebonyolítás. Ez egy határterelés. Tehát itt arról van szó, hogy a stáb, annak az a dolga, hogy a lejátszott mérkőzés saját, csak a csoportmérkőzés, bekéri, és átszállította, akkor sokkal nehezebben ment a videókazett, tehát hagyományosan, majd éjszaka beült, és hajnalig elemzett, mert a másnap, amennyiben nem volt meccs, akkor volt edzésidő, és az edzésre kész kellett lennünk, és elsősorban olyan edzésidő volt, amely nem a mérkőzési csarnokában, hanem a különböző helyre vittek el bennünket, tornacsarnokokba. Például olimpián volt, hogy 60-80 kilométert is utaztattak, itt nem annyira. Itt az egyes csoportok közötti utazás volt inkább hosszabb. De gyakorlatilag így történik, és akkor már az edzőnek felkészültnek kell lenni, hiszen az az egy edzés ideje, ami nem szokott egy óránál tovább tartani, nem adtak másfél-két órákat. Ott eszenciálisan végig kell vezetni a stratégiát, vagy ha úgy érzi, hogy szaturálódott a csapata, tehát teljes mértékig már teli van a fejük, akkor egy egész más jellegű edzés kellett. És ez volt a másik, hogy mi megtudtuk egymás között azt a harmóniát teremteni, hogy tudtuk, hogy mikor mire van szükségünk. Ez nagyon nagyban növelte az edzői munka hitelességét, ezért a támogatást is a csapaton belül. Az algériak rendkívül agresszívek voltak, így a Péter kéztörés alatt, jól emlékszem, hogy aláfeküdtek és földhöz vágták gyakorlatilag a tompításnál, hogy földre lecsaptak a kezét, abból tört el a sajkacsonti toldalt, a kéz középcsontnak hívjuk, nem igazán tudnak vele játszani az emberek, olyan fájdalommal jár egyéb iránt. No, tehát fölkészültünk, erősebbek voltunk, magasabbak voltunk, jobb csapat volt, érvényre juttattuk a sikerünket, de elvesztettük, úgy nézett ki, hogy az egyik legjobb lövőnket, és az óriási feszültséget hozott, ahogy mondtam, amit aznap éjszaka vagy déli este körül Zürichből visszajöttek a kórházból, amint jeleztem, könnyűkig nagyon vaskosan be volt gipszelve a Péter.
A csoport elsőként zárta a magyar válogatott, az mennyire volt nehéz, hogyha jól olvastam, ez egy olyan lebonyolítású világbajnokság volt, hogy valamennyi csapat Zürichben volt elszállásolva, és onnan utaztatok, meg minden csapat a mérkőzések helyszínére.
Igen, hát Bázelba kellett utaznunk, ott azt hiszem, hogy kétszer játszottunk Bázelba.
Zürich, Bázel, Genf, Szentgallen.
Tehát kellett utazgatni, de hát nem olyan nagy távolságok ezek, tehát ott Svájcon belül ezek nem olyan nagy.
Mondjuk a románok elleni meccset néztem, hogy Genfben rendezték, az 277 kilométer, és ott viszonylag későn is értetek vissza a hotelbe. Gondolom, hogy akkor például a gyúróknak még akkor kellett elkezdeni gyúrni.
Gyúróknak egy gyúró volt.
Egy óra volt még. Akkor meg volt a rend, hogy körbejárt a szobát.
Igen.
Aki kérte, meg aki szükséges volt, az a prioritás, és ellátta hajnalig a feladatát, ő napközben pihent az.
Meg mi nagyon jól kiképeztük magunkat, hogy hogyan gyógyítjuk egymást.
Ilyen praktikák voltak.
Hát bekentük magunkat mindenféle kencével, tehát a gyúrom minden helyre nem tudott odaérni. Tehát akinek nagyon sürgős volt, akkor egymással oldottuk ezt meg, tehát ezzel nem volt igazából gond.
Akkor visszatérve arra a kérdés, amit már az elején feszegettünk, hogy gyakorlatilag ti voltatok, Lajos, az erőnléti edzők, a videóvágók, a videóelemzők, a játékosok maguk, a gyúrok, tehát hogy sokkal kisebb stábbal oldottátok meg azt, amit ma esetleg már egy egész csapat végez.
Hozzáteszem, ez abból adódott még egyszer, hogy egy szerencsés együtt lét volt, hiszen a céljainkat konkrétan megfogalmaztuk, ami nagyon hiányzik a sokszor, amikor elengednek egy csapat a célfilozófia nélkül. Tudtuk, hogy milyen cél tudatosan készülünk, és a játékosok céltartalma, célra tartása, célmotivációja professzionális volt. Ezért tudtunk ezeken a nehézségeken átlépni. Amit az előbb beszéltetek ma, hogy a salakanyagnak az eltávolítása a szív felé és a különböző a máj felé történő semlegesítés a magas nyomású eszközrendszerekkel, fürdőrendszerrel, masszázs technológiák, ez nem volt. Nem volt, hagyományos sportmasszázs volt, és azon kívül, ahogy a Jóska mondta, megtanultuk a kisebb sérüléseket és egyéb dolgokat megfelelő módon kezelni. Nyilván voltak megfelelő technológiáink arra, hogy hogy lehet a regenerációt segíteni. Azért már voltak dietetikai gondolataink, voltak elektrolitek, tehát olyan italok, amivel segítettük ezt a folyamat, ezt nem mondható el, de nem az a professzionalizmus volt, mint ma. Ami szerencsés, senki ne vegye rossz néven, avval, hogy én a testnevelési egyetemen tanítottam, ahogy a kondicionális munkából fölkészülve érkeztünk. Én 10 évig a Bundesligába is másodedző nélkül dolgoztam, a világ legerősebb bajnokságába, ahol az egyéni képzés, a sporták specifikus pozíció specifikus, beleértve a kapust is, ez nem jelentett gondot egy jól fölkészült edzőnek, nekünk más lehetőségünk nem volt. Az Adorján Jancsi, amit én kértem, a becsületére mondom, nagyon komolyan végrehajtott, és volt még egy nagyon előny, egy nagyon jó humora volt. Hát a játékosoknak nekem azt a hangulat, mondjuk képzést vagy kialakítást, ami könnyíti a munkát, azt átvette tőlem a Dorian, és a János is borzasztó, közvetlen jó hangulatban volt a csapattal, és ez nekem nagyon nagy segítség volt. Én tudtam a munkámra koncentrálni. Tehát ezek a dolgok megvoltak, nyilván a vitaminpótlástól kezdve ezeket akkor már forszíroztuk, és meg is történt. De még egyszer, ami elhangzott már, olyan munkát végeztünk el odáig, hogy az az alapálló képességi. Hát gondolt, képzeld el, hogy volt, hogy egész éven keresztül hétfőkedden együtt dolgoztunk. És ott kezdődött a nap, hogy 6-8 kilométeres bemelegítő a dél előtti futásnál, aztán 2,5 óra kondíció, súlyemelés, délután egyéb képzések, másnap délelőtt stratégiaalkotás, este meghívtuk a legjobb magyar NB1-es csapatokat, és a többnyire rongyá is vert. Válogatottnak úgy is kellett, nem lehetett. És ezt a játékosok komolyan vették. Volt olyan meccs, amikor túrán voltunk, fél időben vezetett az ellenfél, és a Kovács Peti bejött, és nem emlékszem, hogy klub vagy válogatott, ez a mez, amit rajtunk, ez a nemzeti mez, ezt nem szenvedhetjük el, ezt a szégyent, hogy az ellenfél vezet ellenünk. Önmagukban markoltak. De amikor már bement az ember, akkor már tudta mindenki, hogy hányadán van. Nagy segítség, hiszen a csúcs teljesítményhez való úthoz mindenki tudta a saját dolgát, feladatát, és ez olyan belső motivációt, olyan erőt adott, hogy tudták, hogy egymásért képesek vagyunk bármire a pályán, és azon kívül is.
Jött a középdöntő, ugye Izland ellen egy 21-20-as győzelem, a románok ellen, amiről már beszéltetek, 19-17, és Dél-Korea következett, 16-16-os fél idő után egy lehengerlő második fél idő jött, 32-24 lesz a végeredmény. Erre a három meccsre, hogy emlékszel, József?
Hát itt főleg most én azt mondom, hogy hát a románokról már beszéltünk, a román meccsről, mert a Dél-Korea az olyan volt, hogy mi előtte féltünk a Dél-Koreától, mert hallottuk róluk, hogy ilyen, meg olyan, meg ez a gyors játék, meg ez egy új kézilabda, amit ők alkotnak. És az első fél időben meg is lepett minket, mert nem találtuk a helyünket, tehát zavart ez, hogy ennyire nyitott védekezést játszanak. De a Lajos a fél időben azt mondott nekünk, azt hiszem, egy olyan mondatot, hogy gyerekek, ti ennél a csapatnál 10 góllal jobbak vagytok. Tehát nektek ezt úgy kell lejátszani, ezt a mérkőzést, hogy ezt a mérkőzést meg kell simán nyernetek. És be is jött, mert a második fél időben aztán ki is jött a rutin, az erőllét, meg a magassági fölényünk, tehát ott már simán megvertük őket. Egy pillanatra visszatérnék a Péter esetére, mert a törése, hogy amikor visszajött és be volt kötve gipszelve a keze, és akkor mi leültünk, mi minden este összeültünk a csapat, és ott elkezdtünk beszélgetni, és mivel, hogy mi gyerekkorunk óta együtt nőttünk föl, tehát mi a Honvédba is, előtte válogatottaknál is mindenhol együtt voltunk. Hát elkezdtünk beszélgetni, és mondtam, kérdeztem a Pétertől, te Péter, nagyon fáj a csuklód? Azt mondja, ő nem érzi annyira. Mondom, emlékszel a 83-as B-világbajnokságra? Azt mondja, persze, hát neked is ugyanott tört el a csuklód, mondta a mérkőzésre, a cseh mérkőzésre, és te is bejöttél gipszbe, és azt mondtad, hogy te leveszed, mert nem érzed a fájdalmat, meg mit tudom én mi, és utána játszottam még így törött csuklóval, ugyanezekkel az injekciókúra, meg mit tudom én mi variációkkal mérkőzéseket. Mondom, Péter, nem kéne ezt megpróbálni? De azt mondta, ő is ezen gondolkozik, és meg is csinálta, tehát ez.
És akkor vágtátok le a gépszerre,
hogy igen, tehát ez benne volt.
Érdekes mozzanat, amire kérdeztél, hogy itt a hallgatókat is ilyenképpen kicsit kielégítsük. Nem jöttek ki a koreaiak, bemelegíted.
Igen.
Nem emlékszel? Nagyon érdekes mozzanat volt. Kivegyünk, ugye ilyenkor úgy van körben, hogy 45 perccel előtte egy órával elkezdenek kicsit a hosszú bemelegítő mozogni, van egy közös bemelegítés, egy 20-25 perces közös labdás, labda nélkül ütközés, minden fölkészülés, és megy az idő, és jön a meccs, néhány perc, és nincs kint Korai. Azt a taktikai elemet alkalmazták, hogy azt a képzetet próbálták bennünk kialakítani, hogy ez az első fél idő 16-16-jának meg is hozta az eredményét, hogy ők nem érkeztek meg időre, valószínűleg később kezdődik a mérkőzés, mert akkor voltak nagy havazások, emlékszem. Az oroszok elkésztek a jugoszlávok elleni első meccsen, úgy, hogy nem tudom hány perccel később kezdődött, és bemelegítés nélkül kellett játszani. És a koreaiak eljátszották azt a trükköt, hogy kint az öltözőbe bezárva jöttek, hogy nem látta senki, folyosón stretchingeltek meg az öltözőbe, nem jöttek be labdáson melegíteni. És amikor elindult a mérkőzőt egy perc vagy két perc, akkor berohantak. Magyarul el akarták érni, hogy az a feszültség, ami a fókusz volt, koncentráció mérkőzés, hogy kimenjen bennünk, most lesz kezdni, nem kezdett, hogy melegítsek. Valója, nagyon ravaszak voltak, és ebből adódott, hogy 16-16, és akkor utána, ahogy a Juska mondta, a tesó kilogram magasság, és a mélységbe való keresztmozgások bejátszva nagy emberekbe, abból való kombinációból szétszedtük őket, tehát akkor a csapat elkezdett okosan is játszani, bemelegedve, és bepipultunk, mert tényleg ezt eljátszani, ez egy tisztességtelen dolog volt, ma már nem is szokás ilyet, de megpróbáltak.
Megpróbáltak.
Ott lőtt a Gabi, a Horváth Gabi egy bevetődéses olyan gólt, amit azóta se sokat láttunk, hogy a rákivetődő kapus fején átgurult a labda.
Ráhúzta, ez a ráhúzásos lövés.
Igen. És kettőt pattant, vagy hármat, mi gól lett, és a gólvonal mögött valami 40 centire megállt. Ilyen gól félelmetes volt úgy. Na szóval izgalmas dolgok történtek valóban.
Itt a középdöntőben már észrevehető volt-e az, hogy a média vagy a szakértők figyelme már felétek irányult, már számoltak veletek, és hát ahogy eljutottunk a döntőig, ott már bizony megkaptátok a méltó figyelmet, és hogy úgy mondjam, a meglepetés csapatnak járó tiszteletet is.
Én úgy éreztem, szerintem még a középdöntőben sem, hogy nem vettek minket annyira komolyan. Tehát, jó, itt van, magyar csapat játszik, mi meg szépen úgy hozogattuk az eredményeket.
A korábbi győzelmek ellenére sem.
Tehát nem volt akkor a nyomás, hogy most itt mi magunkban mondtuk, hogy most már, na még tovább, de igazából a média részéről nekünk nem volt semmi olyasmi, hogy esetleg valami elvárás, sőt a más többi csapat szerintem, ők is csak úgy néztek, jó, majd valahogy a magyar csapat csak kiesik, vagy én nem tudom, hogy mi volt.
Én már a legjobb hat közé bejutva utána se éreztünk nyomást, hát az volt, mindig a békát belerakják a langyos vízbe, meleg, jól érzi magát, melegítik, forralják, és nem veszi észre, hogy végül megfőzték. Tehát mi így mentünk, úgy settenkedve előre.
Igen.
A oldalvizen ezt is megjött. Jó, hát majd előbb-utóbb mindig eddig 8., 9., 7-ek voltak, majd csak elbuknak, nem buktunk el.
Igen.
Olyan tartása volt a csapatnak, hogy nem buktunk el. És hát bizony a döntő mérkőzést azt érdemes lenne kielemezni. Én nem tudom, mi történt, de nem tudom, emlékszel-e, hogy a döntetlen volt a fél idő, és kritikus időszakban többször elestünk. Igen. A csúszós pályán.
Hát a jégpályán meg
a jégpálya volt alatta, és ahova nyilván mind a két csapatnak, tehát akkor sem magyarázkodunk, most sem magyarázkodunk, de valami olyan volt, hogy a kicsapódás ugye a levegőből a páratartalom, alatt a jégpálya volt, ugye ez a Icebear Stadion, a jeges medve, abból, és estünk, keltünk, és legalább 3-4 olyan eladtunk, amit nem mellett megengedni egy jugoszlávok ellen. Evel együtt a valóság az, hogy az a jugoszláv csapat avval a védekezéssel egy nagyon picivel talán biztosabban játszott, mint mi, így, hogy a Péter keze törött volt, a védekező játékunkat úgy, a nyitott védekezést nem tudtuk annyira alkalmazni olyan szinten, de miután ő 5 gólt is lőtte a törött kézzel, azt mondom, hogy ez fantasztikus teljesítmény, de ott mindenki, nem volt tapasztalatunk döntőt játszani.
Így van, ez a varázsszó.
Ez volt a kulcs.
Így van, tehát mi utána elég sokat beszélgettünk még erről társaságban, meg egymás között is, hogy ha mi a 84-es olimpián ott vagyunk, és eljutunk oda a 3 közé, vagy akár döntőt is játszottunk volna, és megtanultunk volna, hogy hogyan kell egy döntőt, mint ahogy a jugoszlávok megnyerték azt az olimpiát, tehát ők döntőt játszottak, és meg is nyerték, ők tudták azt, hogy egy döntőt hogyan kell lejátszani. Mi még soha nem voltunk ilyen helyzetben, és nem is tudtuk szerintem, és ez volt a döntő faktor ennek az egész döntőnek.
Meg voltak a helyzeteink.
Igen.
A kiellemzett üres terület, amit föladtak szándékosan, hosszú passznak, beálló körüli, mi nem tudtuk megjátszani, holott tudtuk, hogy ott áll a játékosunk üresen, de nem mertük odaadni. És ez a bizonytalanság, ez hozta azt, hogy ez a nagyon szűk vereség, és mondom, érdekes megnézni, többször úgy adtuk el a labdát, hogy elestünk.
Igen, a videófelvételen is látszódott.
Igen. És ez mai napig ebből adódott, hogy valamit nem volt szerencsénk talán.
Mennyi ideig volt bennetek csalódottság vagy szomorúság, és mikor lett ez egy szépen fénylő ezüstérem?
Nem elég sokáig.
Azért örültünk
az ezüstnek, de mi meg akartuk nyerni, tehát hát, igen, tehát mi úgy mentünk oda, hogy mi meg akarjuk nyerni ezt a világbajnokságot. Szerintem mi aznap este még azért elég szomorú.
Elég, ott ültünk
külön. Tehát azért az eléggé megviselt minket. Utána, hogy megy az idő, persze, hogy egyre szebb meg, ahogy látjuk a férfi vonalat szerepelni, tehát, hogy...
Ahogy fogadtak a reptéren bennünket.
Igen.
Kint volt a nagy
az évcsapata.
Évcsapata lettünk, stb.
Tehát azért volt.
Különlegesek lettünk. Már ugye a labdarúgó válogatott 86-ban. Ott azért mindent elvitt, megjutottak a VB-re. Tehát a világbajnoki döntünk azért az szerintem a legnagyobb sportérték volt a csapatsportágon. Te azóta is.
Azóta is.
Az olimpiai
nőző. Hozzátok eljutott az az eufória, ami itthon keletkezett, és meccsről meccsre egyre többen szurkoltak nektek, és követték a mérkőzéseiteket?
Hozzánk eljutott, tehát mi nagyon örültünk, hát a családtagjainkkal azért tartottuk a kapcsolatot, amennyire tudtuk, és igen, és mondják, hogy teljes őrület van, és de mi csak így tudtunk erről, tehát igazából nem nyomasztott minket, meg nem volt bennünk az, hogy most ettől megijedtünk, vagy nem csináltuk a dolgunkat, aztán ez lett belőle.
Nem, hát abszolút szimpátia hordozó lett a csapat a küzdelmével, a munkájával, a teljesítményével, és azt éreztük, hogy egy ország mögöttünk van, erről kaptunk azért információt, de ezt jól kezeltük, arra figyeltünk, ami a dolgunk, kizártunk minden külső körülményt, amit lehetett. Az otthoniak nagyon pozitívak voltak, ami nagyon fontos, mert egy ilyen világversenyen történik a családba, gyerekkel, vagy olyan befolyásolja azért az néhány embert megszokott. Ott van ilyen tapasztalatunk, erről nem most kell beszélni, de hetekig tönkretett egy játékosnak a teljesítményét. Ez nem következett be, óvták az otthoniakat, tartották a frontot a gyerekektől, a szülőkkel, mindennel együtt, és az országban elindult egy ilyen nagyon jól értelmezhető, pozitív, mondjuk, hogy a németben begájszerünk, olyan érzés, hogy ők egyre jobban identifikálódtak a mi szellemiségünkkel. A küzdők nagyon szerették ezt a csapatot. Lehetett is, és lehet is.
Nagyon szimpatikus, és hát évről évre összegyűltök, és találkoztok egymással, beszélgettek arról, hogy mit vittetek véghez, hiszen ahogy említettétek, azóta sem történt sajnos hasonló siker, és biztos megkérdezték tőletek azt, hogy vajon ennek mi az oka. Szóval, hogy így az évek során felértékelő ez a siker?
Hát nem is minden évben ülünk össze, de a Lajos próbál tenni, hogy saját erejéből próbálja összehozni ezt a társaságot, de hát ő neki azért van a női csapat is, meg még egy jó pár olyan, amit össze kell rángatni. Néha, de azért egy-két emberre tartjuk a kapcsolatot, hogy ki milyen állapotban, hogy van, és de nagyon sokat nem beszélgetünk már erről. Én azért vagyok egy büszke tulajdonképpen, hogy azért elértem egy ezüstérmet itt a világbajnokságon, meg hogy a meggyőzelem a fiú oldalon is részese lehettem egy Honvéd meggyőzelmének, tehát ez nekem egy olyan a karrieremben a fájó pont mellett, a 84-es olimpia mellett, hogy azért az nekem ez egy pozitív dolog.
A magyar férfi kézilabda válogatott története első 60 világeseményén mindössze egyetlen érmet szerzett, egy ezüstöt az 1986-os világbajnokságon Svájcban. Erről volt szó a mai visszajátszásban. A társszerkesztők Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, a Magyar Rádió archívumának sporttal foglalkozó munkatársa Simon László, továbbá a technikai segítők nevében is megköszöni a figyelmet a szerkesztői műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sport Rádióval.
Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9.